Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 2-án, kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, néhol zápor eső, egy-egy zivatar is előfordulhat, és megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, Budapesten jelenleg 15 fokot mutat a hőmérő. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé és nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek és azóta is védik, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt tartott tegnapi sajtótájékoztatón.
Magyar Péter, miután lejárt a korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, azt mondta, a Sándor palotában ismét tájékoztatta az államfőt, hogyha nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
Mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.
Gulyás Gergely azt mondta, szerinte alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt.
Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke az országgyűlésben.
Torockai László, Magyar Péter azon vádjaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banán köztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni, egy demokráciában, Európában ez lehetetlen.
Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben, az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára.
4,4 milliárd euró kohéziós forrás válik elérhetővé, amelyet közlekedésre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelmi programokra, valamint a magyar kis- és középvállalkozások támogatására is fordíthatunk. További 2,2 milliárd euró szolgálja a felsőoktatást, kutatásfejlesztést. A megállapodás része az is, hogy több milliárd eurónyi korábban már megvalósított, vagy jelenleg is folyamatban lévő beruházást európai uniós forrásokból fogunk tudni elszámolni. Ez azt jelenti, hogy több több ezer milliárd forintos mozgástér keletkezik a várhatóan meglehetősen rossz állapotú magyar költségvetésben.
Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is.
A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon.
Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurónyi összeg juthat a villamos energiahálózat fejlesztésére. A területért felelős miniszter szerint a beruházások után 5000 megawattnyi új, megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe. Cserei Judit összeállítása.
Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy napelemes rendszer telepítenek otthonaikba. A Csuhai család is pénzügyi megfontolásból döntött évekkel ezelőtt egy háztartási kísérőmű telepítése mellett. A tulajdonos szerint megérte a befektetés.
Gyakorlatilag nullára jön ki a villanyszámlánk.
A háztartási kísérőművek száma ma már a 330 ezret is meghaladja Magyarországon. A családok mellett a vállalkozások is egyre aktívabban fejlesztenek és alkalmaznak megújuló energiákat rezsiköltségeik mérséklése érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a családokat és a vállalkozásokat a zöld átállásban. Szakemberek szerint a növekvő villamos energia igényekhez és a megújulók integrálásához azonban kritikus fontosságú a hálózat fejlesztése is. Most úgy tűnik, a beruházás hamarosan megvalósulhat. A 16,4 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrásból egy jelentős összeg, mintegy 1,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 500 milliárd forint érkezhet a magyar villamos energiahálózat korszerűsítésére. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, több tízezer okosmérőt telepítenek országszerte, így a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóban és hatékonyabban tudják majd követni energiafelhasználásukat. A tárcavezető a hálózatfejlesztést kulcsfontosságúnak nevezte, a beruházásnak köszönhetően ugyanis mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. A gazdasági és energetikai miniszter az uniós pénz hazahozataláról szóló megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte, amely világos üzenet a befektetőknek is. Úgy fogalmazott, az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy, ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
Itt a krónika. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat.
A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha Washington teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők kivonása a megszállt libanoni területekről. Közben Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, miután Donald Trump amerikai elnökkel telefonon egyeztettek.
Több panasz is érkezett korábban arra a sofőrre, aki múlt kedden a vonat elé hajtott egy iskolabusszal Belgiumban. A tragédiában két gyermek és két felnőtt, köztük a sofőr halt meg. A vizsgálat még zajlik. Brüsszel, Berek Patrícia.
Vezetés közbeni mobilozás, gyorshajtás, agresszív vezetés, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az átjáróknál. Ilyen panaszok érkeztek korábban arra a buszsofőrre, aki a múlt héten a vonat elé hajtott az iskolabusszal a kelet-flandriai Böggenhautnál. A minibusz múlt kedden fogyatékossággal élő gyermekeket szállított az iskolába, amikor a Böggenhauti vasútállomástól 1 kilométerre a lezárt vasúti átjáróra hajtott a tilos jelzés ellenére, és ütközött az érkező vonattal. Két gyermek, a 27 éves buszkísérő és a 49 éves sofőr a helyszínen meghalt. 5 gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A belga VRT News-nak nyilatkozó korábbi buszkísérő azt mondta, hogy ő is és más kollégái is több e-mailben jelezték már a sofőr munkáltatójának, hogy a férfi agresszíven, felelőtlenül vezet, de azt a választ kapták, hogy nincs másik buszsofőr. Az iskola egy rövid közleményben jelezte, hogy ők is továbbították a panaszokat a sofőr munkáltatójának, de nem volt ráhatásuk, hogy kit küld a busztársaság. A kelet-flandriai ügyészség a VRT-vel annyit közölt, hogy a sofőr büntetlen előéletű volt, de vizsgálják a panasz e-maileket is. A múlt keddi tragédia okainak felderítése még tart.
Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult.
A sérült mentése több órán keresztül mintegy 140 hivatalos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával zajlott. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indította eljárást.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon ezzel zárták a Galga pihenőt.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-fal mesétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botond, PKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon még előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika. 6-kor 4 órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Peslin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az Eto FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott, a Fradinak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A Puskás Akadémia eközben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához, irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A legutóbbi kiírásban viszont a Puskás Akadémia csak a 6. helyen végzett, Hornyák utódjáról egyelőre nincs hír. Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. A következő szezonban is a finn Timo Seidikoszi irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV19-et is magában foglaló liga egyébként a következő kiírástól 14 csapatosra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozott a mezőnyhöz. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
2026. június 2-án, kedden, Anita névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Júliustól 27-ről 5%-ra csökkenhet a zöldségek és a gyümölcsök áfája. Mit jelent ez rövid és hosszú távon? Fél hét után kérdezem majd a Fruit Web elnökét. Aztán szó lesz arról is, hogy a betegszervezetek üdvözlik a kórházi fertőzésekre és a beteg visszajelzés rendszerének megerősítésére vonatkozó új szabályozás tervezetet. Hogyan véd bennünket ez az új szabály? Erről is kérdezem majd a szervezet, vagy illetve a szövetség elnökét. És a szlovák rendőrség korábbi álláspontját megváltoztatva mégis büntető eljárást indít orosz őrs a Magyar Szövetség politikusa ellen, pusztán azért, amiért megkérdőjelezte a Benes dekrétumokat. Erről Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke beszél majd nekünk még ebben az órában. 7 óra után pedig idevárom a stúdióba Latman Tamás nemzetközi jogászt. Ugye beszélünk majd a Sólyog Tamás államfő leváltására irányuló alaptörvény módosításról is. Ez lesz a fő témánk. Aztán pedig a kamara, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét kérdezem arról, hogy mire érdemes fordítani az uniós forrásokat a kamara véleménye szerint. Aztán szó lesz arról is, hogy mennyit hozott a hazai turizmusnak a BL döntő, illetve a KDNP frakció vezetőjével beszélgetünk arról, hogy a KDNP szerint semmilyen jogszerű ok nincs a köztársasági elnök elmozdítására, és az adás végén pedig arról lesz szó, hogy jubilál a katolikus Caritas, 95 éve alapították ugyanis, és az orvos misszió gyermeknap alkalmából Árpád aljára látogatott. A Caritas országos igazgatóját várom majd a stúdióba, a szerkesztő Pap János.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 17 perc. Kozák Luca pénteken országos csúccsal nyerte meg a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi verseny 100 méteres gátfutó számát. A kiváló atléta ráadásul tegnap ünnepelte 30. születésnapját. Ezek apropójából hívta fel Somogyi Zsófia.
Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat. Amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
Igen, ez a június első érzem úgy így nagy ünneplés. Sosem tudtam csinálni. Éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Úgyhogy általában vagy versenyről jövök, vagy versenyre megyek. Nincsen sok idő az ünnepésre, nyilván most így itthon voltam, a családra összeültünk megünnepelni, de semmi különöset nem szoktunk ilyenkor csinálni, nincsen nagyon idő sajnos. Szerintem ugye 30 az mindenkit így egy kicsit, nem mondom, hogy megvisel, de azért úgy elgondolkozik, hogy már itt van ez az év, és én azt mondom, hogy szintet léptem meg, utoljára a 15 részemben éreztem azt, hogy így ez egy idézőjelben új korszak, most már tényleg lehetetlen, hogy felnőtt vagyok, ugyanakkor kicsit át is kell értékelni, hiszen amit mondja gyerekként gondol az ember egy 30 éves, egyetlen nem úgy érzem. Semmi nem változott, nem érzem magam azt idézőjelben öregnek, vagy bárminek, úgyhogy azt nem gondoltam volna, hogy 30 éves legyen is az fogok. Tehát így azt is át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk még régebben egy 30 éves sportolóra, most már azt látom, hogy kitoródik mind a két irányba, tehát már olyan fiatalon is ott vannak az élmezénybe, és akár már 35 évesen is nők is tudnak lenni még mindig, úgyhogy én is így izgalommal várom, hogy mit hoz még ez az év.
12.66, ez az új magyar rekord. A felvételen picit úgy tűnt, hogy magadat is megleptet, szóval bár azóta olvastam már veled interjút, ahol elmondtad, hogy nem feltétlenül most már májusban vártad ezt az időt. Mesélj, hogy milyen volt ez a futás, és a futás közben mennyire érezted azt, hogy ez egy nagyon jó idő lesz.
Nyilván minden évben próbálom megújulni, próbálom változtatni, és most úgy látszik, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton?
Belülről nyilván lehet ezt idézni, amikor az ember megnézi az remélni, megtalálja a hibákat. Én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, futás nem sose lesz tökéletes. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam. Nyilván hátszélbe könnyen futni, egy kisebb hátszélbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nincsen tökéletes futás, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
Mentálisan és lelkileg ez mennyire szabadít fel egyébként a következő időszakra? Ugye majd az augusztusi Birminghami EB lesz a főverseny, de az, hogy így a szezon elején már ilyen időt tudtál futni, ez most így picit átírja azt, hogy hogyan tekints a jövőre, vagy picit épp az, hogy vissza kell egy kicsit valahol fogni is azt a lendületet, amit ez adhat? Olyan értelemben gondolom, hogy ahogyan te is mondtad, annyira összetett a gátfutás, hogy tényleg nagyon kell a fókuszáltság, és hogy az, hogy ez most sikerült, ez egy csodálatos dolog, csak hogy ezt tovább tudja vinni az ember, erre hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell ezt lelkileg megélni?
Szerintem pont arra kell fókuszálni, hogy amit előre elterveztünk, menetrendet, azt tartsuk, és tényleg bízunk abban, hogy jól raktuk össze a versenyszezon. Most már jött egy kis plusz megkeresés nyilván így versenyekre, és szerintem arra kell koncentrálni, hogy ne vigyen el úgy a hív, hogy minél többet akarjak versenyezni, de nem tényleg maradjak türelmes, és tartsuk magunkat az eredeti tervet, ami szerintem nagyon jól összerakott menetrend most így augusztusig. Úgyhogy ez a következő időszakban, ami nehéz lesz, hogy nyilván, amikor az ember jól fut, akkor nagyon szeretne újra és újra és újra futni, és még jobban, még gyorsabban, viszont az augusztus messze van, és még egyensúlyba kell tartani az edzést és a versenyzést. Úgyhogy most még szerdán futok, egy utána jön egy kicsit hosszabb időszak, amikor nem fogok versenyezni, egy körülbelül szűk két hét, és utána megint július elején lesz egy versenyzősebb időszak, úgyhogy inkább itt arra kell tényleg figyelni, hogy nagyon jó, hogy ezt megfutottam, de augusztus nagyon messze van, és nagyon sok hétát meg kell addig csinálni.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 21 perc, a Debreceni Egyetem docense és az SM Centrum vezetője Csépány Tünde nemrég vehette át a Sánta Kálmán emlékérmet, elismerve iskolateremtő munkásságát és a szklerózis multiplex kezelésében elért kimagasló eredményeit. A neurológust Cinege Levente kérdezte.
Melyek azok a konkrét kutatási irányok vagy biomarkerek, amelyekben a következő években a legnagyobb előrelépést várja a személyre szabott SM terápiákban?
Ami leginkább foglalkoztatja az embereket, a csendes előrehaladás, az az idegsejt pusztulásnak a megállítása. És ezt csak indirekt módon tudjuk a jelenlegi gyógyszerekkel, és számos megközelítés volt, ami korábban kudarcot vallott, az egyik például, hogy újraképezni azt a burkot az idegsejt nyúlványon, ami segíti az ingerület átadás, ingerület vezetés. Jelen pillanatban egy olyan csendes aktivitást befolyásoló direkt sejt kölcsön hatású gyógyszertől vártunk volna olyan eredményt, ami kopogtatna holnap az ablakon, de a mindennapi vizsgálatban úgy tűnik, hogy májkárosító mellékhatása van. Tehát lehet, hogy ez az irány sem jó. És ezen túl, hogy melyik próbálkozás válik a humán kísérlet mint az emberi vizsgálatokban a várt előnyt hozva, nagyon nehéz megsacolni. Tehát az lenne az irány, hogy neuroprotekció, azaz az idegsejt megóvása, nem csupán a gyulladás csökkentés, amit tudunk befolyásolni.
Hogyan tervezi a Debreceni Egyetem SM Centrum a nemzetközi regiszterekhez való kapcsolódásból származó klinikai adatok hatékonyabb felhasználását a napi betegellátásban?
Nem csak a regiszterekbe való bekapcsolódás, hanem már a korábbi eredmények felhasználása is folyamatosan hasznosul. Tehát ez egy kiegészítése a mi munkánknak a külföldi adatokkal való összehasonlítás révén, amit nem csak mint centrumok, hanem mint kezelések is tudunk értékelni.
Hogy látja, milyen akadályokkal találkoznak itthon a betegek korai módosító kezeléséhez való hozzáférésben, és mit tart a leghatékonyabb lépéseknek ezek csökkentésére?
Nagyon sok országban nincs up-to-date azonnali hozzáférés. Korábban óriási előnye volt a klinikai vizsgálatoknak, mert a betegeink, túlnyomó részt a mi klinikánkon is a vizsgálatokba bekerült betegek, mint egy 7-8 évvel hamarabb kaphatták azt a gyógyszert, ami később hozzáférhetővé vált, illetve bizonyult hatékonynak. És jelen pillanatban az európai gyógyszerhatóság értékelése késik az amerikai gyógyszerhatóság értékeléséhez képest, választ, és azt követően hát a finanszírozás probléma, és emiatt néhány évvel elmaradunk a már jól ismert, mondjuk azt, hogy nem is leghatékonyabb, de legújabb készítmények hozzáférésétől, már mint a beteg szempontjából. Egyedi méltányossági kérvények elbírálása az egy másik lehetőség, de hát ez megint időveszteség, mert nem lehetséges, hogy 2-3 hét alatt el tudják bírálni, vagy hozzá tudja jutni a beteg, még hogyha sürgős is és indokolt is az adott eset.
Milyen képzési vagy mentor programokat tartana a legfontosabbnak a neuroimmunológia utánpótlásához Debrecenben?
Eleve aki neurológusnak jön, az egy nagyon becsületes, erkölcsös orvos, nagy tudással, mert ezek a betegek sajnos számtalan egyéb problémával is rendelkezhetnek, olykor túl sok dokumentációt tartalmaznak, türelem kell hozzájuk, tudja, az emberi test nem csak magából az agyból, hanem a lélekből is áll, és a kettő ennek a kombinációja sok-sok időt igényel. Tehát eleve egy szelektált orvoscsoport alkalmas arra, hogy ilyen immunológiai betegekkel foglalkozzon. Én szerintem nálunk a képzés nagyon jó, bekapcsolódhatnak akár egyetem alatt, akár még szakorvos jelöltként, és hogyha éreznek affinitást, akkor kapcsolódhatnak a munkacsoporthoz, és gyarapodhat a munkacsoport a jövőt illetően is.
Van-e olyan együttműködési tervük nemzetközi centrumokkal vagy ipari partnerekkel esetleg, amely gyorsabban juttathatna el új terápiás lehetőségeket a debreceni vagy hazai betegekhez?
Klinikai vizsgálatok, klinikai lehetőségek jelen pillanatban is vannak, de a becsült értéke, becsült haszna a beteg szempontjából jóval kevesebb, mint amennyit 20 évvel ezelőtt tudtunk becsülni. Tehát ez a fejlődés, ez az immunológiai fejlődés, ami azt jelenti, hogy a betegek többségének tudunk választani személyre szabottan olyan gyógyszert, amivel megfelelő időben nagyon jó állapotban tartható a betegnek az állapota. Egy bizonytalan, fárasztó vizsgálat sorozatok, tehát egy előre nem megjósolható, pozitív kimenetelű procedúrába belevinni kérdéses, hogy mennyire érdemes egy beteget, amikor abban az esetben esetleg tudjuk, hogy kordába tudjuk tartani a jelenlegivel, vagy már akkor ismerjük fel azt az esetet, amire esetleg haszna lenne, amikor már nem olyan hatékony ez a jövő gyógyszere. Közvetlen kapcsolatunk nincs, hogy így fogalmazzak a külföldi
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erősödik a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határút előtt, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a 10-es főúton Solymártól befelé. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botont, PKK Info.
MÁV Info.
A miskolci fővonalon Vámosgyörk és Ludas között felsővezetéki hiba lassítja a közlekedést, az Intercity menetideje néhány perccel meghosszabbodhat, a Vámosgyörk Füzesabony közti személyvonatok nem közlekednek, helyettük az Egri, Agria, Interrégiók állnak meg ezen a szakaszon. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről Pécs és Kaposvár irányába. Budapest és Pécs között az átszállás nélkül eljutást a vágányzár ideje alatt sűrűben közlekedő volánjáratok biztosítják. A GSF hálózatán Pápa és Celdömöl között vasárnap esti pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódott a vágányzár, Két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat Vác és Diós Jenő között az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Békésvár megyében Vésztő és Sarkad, valamint Vésztő és Kötegyán között szerda esti pótlóbusszal kell utazni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
15 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de Csalóka, mert a hőérzet ennél azért lényegesen magasabb lehet, hogy milyen idő várható napközben. Országszerte azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Keleten eleinte lehetnek még felhős tájak is, illetve vannak is, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly, illetve nyugaton fátyol felhőkkel is. A kötfoltok várhatóan gyorsan feloszlanak. Legfeljebb a keleti harmadban, azon belül inkább a Tiszántúlon fordult elő néha záporeső, minimális eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet, és napközben csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legalsóbb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A folytatásban szerdán egy hullámzó hidegfront hatás egyre több felé számíthatunk csapadékra. A Dunántúlon tartós esőre is, keletre viszont záporokra, zivatarokra, és ekkor a Dunántúlon jelentősebben visszaesik a hőmérséklet, a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt maradnak a csúcsértékek, keleten viszont még marad a nyári meleg. Csütörtökön már általában napos idő valószínű, bocsánat, a front kelet felé helyeződik, de keleten még maradnak a záporok, zivatarok.
Köszönjük szépen, fél hétkor rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet a jövőben közösen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését és a családok támogatását. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. A munkában csaknem 140 hivatásos tűzoltó, valamint önkéntesek is részt vettek. A férfit súlyos életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről vármegyére. Csongrád Csanád.
Ízletes életerő, Csíra Málé. Főként Csongrádon és környékén előállított igen egészséges, szezonális élelmiszer, mely sokféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Méltán állítható, hogy jellegzetes ételeink közé tartozik. Nem készítik nagy üzemekben, ipari mennyiségben. A sütés módja családon belül öröklődik. Áll az indoklásban, amely alapján a Csíra Málé bekerült Csongrád Csanád vármegye értéktárába. Az elmúlt évtizedekben szezonális falusi tésztából divatos modern süteményé emelkedett. Régen advent idején és a nagybőjt alatt ették, mert már akkor is tudták, hogy tele van energiával. Mára már októbertől április végéig bővült a szezonja. Az Agrárminisztérium hivatalos elemzése szerint legalább 20% természetes cukrot, vasat, kalciumot, káliumot, nátriumot, magnéziumot, mangánt, B1, B6 vitamint, folsavat és nagyon ritkán előforduló B12 vitamint is tartalmaz. Nyomokban előfordul benne A, E és K vitamin is. A háziasszonyok a gabonaszemeket sötétben 3 nap alatt rendkívül gondosan kicsíráztatják, majd még mielőtt megzöldülne, olyan mézédes sárga desszertet sütnek belőle, amely belül pudingállagú, a széle pedig ropogósra karamellizálódik. Ez a csíramálé.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 34 perc, a vonalban pedig Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És most kivételesen nem haszáról és drágulásról beszélünk, sokkal inkább arról, hogy júliustól 27-ről 5%-ra csökkenhet a zöldségek és a gyümölcsök áfája, hogy ennek rövid-hosszú távon milyen hatásai lesznek mind a fogyasztók, mind a kereskedők, mind pedig a termelők számára. Kérem, hogy akkor ezt összegezzük.
Mi külön választjuk a fogyasztókra gyakorolt hatást, illetve az ágazatra gyakorolt hatást. Az ágazatra gyakorolt hatásban nálunk a termelő, a közvetítő kereskedők és a lánc végén a kis kereskedők mindannyian benne vannak. De kezdjük azzal, hogy hogyan hathat a fogyasztókra. Rövid távon teljesen egyértelműen egy 15-20%-kal fognak csökkenni a fogyasztói árak, hiszen az áfa tartalom a 21,26%-ról, ami a 27%-os áfa kölcs mögött van, 4,66%-os áfatartalomra csökken, ennek arányával a fogyasztói árak egyértelműen mérséklődni fognak. Ezt a fogyasztó azt úgy fogja megélni, hogy vagy többet költhet zöldségre, gyümölcsre, így többet fog fogyasztani, vagy a felszabaduló 15-20%-nyi jövedelme más fogyasztási alakra költheti. Az ágazati hatások már sokkal szerteágazóbbak, de ami ebből is a fogyasztókra pozitív hatást gyakorol, hogy gyakorlatilag kitisztul a teljes ellátási lánc, megszűnik a fekete értékesítés, már pedig fekete értékesítésnél nyomonkövethetőségről, élelmiszer biztonságról nem nagyon beszélhetünk, tehát a minőségnek és az élelmiszer biztonságnak is garanciája az, hogyha kitisztítjuk az ágazatot, a piacot a feketéző áfacsaló kereskedőktől.
No, kanyarodjunk egy gondolat erejéig vissza az áfa csökkenésével, ugye a fogyasztói árak csökkenéséig, hogy részben ez mérsékli, vagy mérsékelheti ugye az árakat, ugyanakkor az asszály miatt kialakuló áruhiány, vagy növényzöldség hiány, az viszont növelheti az árakat. Hogy látja most jelen pillanatban, hogy ezek majd hogyan függenek össze, illetve hogyan simulnak össze, hogyan alakítják majd az árakat?
Két egymástól teljesen független kérdésről beszélünk, de azt gondolom, hogy a legjobb kifejezés, ha azt mondjuk, hogy ön most fején találta a szöget. Ugyanis az áfa csökkentés teljesen egyértelműen mérséklőleg hat a fogyasztói árakra. Viszont ennek hatását, vagyis azt, hogy mennyi marad a fogyasztó zsebében, hosszabb távon, és akár ez már egy fél éves távlatot is jelent, lehetetlen lesz mérni. Azért lesz lehetetlen mérni és meghatározni, hogy mennyivel marad több a fogyasztó zsebében, mert az aszálynak, vagy éppen a gyümölcs esetében a tavaszi fagykárnak a kínálatra és ezáltal az árakra kifejtett hatása sokkal, de sokkal nagyobb, mint az a 15-20%, amivel csökkenni fognak az árak az áfa csökkentés hatására. Ha zuhan a kínálat, és mindegy, hogy milyen ok miatt, volt ilyen időszak január-februárban a kígyóborka piacán, amikor nincs is hazai termelés, akkor importból jön be az áru. De a hazai termelés is aszály vagy tavaszi fagykár hatására tud csökkenni, vagy egyszerűen azért, mert valamilyen oknál fogva csökkentek a termőterületek, csökken a volumen, ezzel együtt a kínálat. Minden ilyen esetben emelkednek az árak. És az árak emelkedése a zöldségek, gyümölcsök piacán az több 10%. százalékos, akár 50-60-80%-os mértékű is lehet valamilyen a kínálat csökkenése irányába ható tényező hatására, mint ahogy ha valamilyen oknál fogva nő a kínálat, akkor ugyanolyan mértékben zuhannak az árak. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a zöldségek, gyümölcsök annyira érzékeny piaccal rendelkeznek, hogy nagyon-nagyon rövid távon, néhány hetes vagy néhány hónapos távlatban is előfordulhat, hogy a kínálat ingadozása hatására, amit az időjárás mozgat, több 10%-kal zuhannak, vagy emelkednek az árak. Vagyis a klímaváltozás miatt az időjárás sokkal, de sokkal nagyobb hatással lesz az árakra, mint maga az áfa csökkentés. Ezért nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy az a két tényező hogyan kompenzálja egymást.
No, mindezek mellett, amit az előzőekben elmondott, azért az áfa csökkentésnek lehet egy másik hatása is a hazai áru versenyképességének javulására. Ezt hogy látja?
Teljesen egyértelműen, és több közvetett hatáson keresztül fog javulni a hazai áru versenyképessége. Az egyik az, hogy azt látjuk ágazati statisztikákon, hogy az hazai termelési volumen egyre inkább csökken, míg az import folyamatosan növekszik. Az import egyik verseny előnyének az az oka a számosok közül, hogy ha egy belföldi vevő import árut hoz be külföldről, azt 0%-os áfa kulcssal vásárolhatja meg EU-n belül, hiszen EU-n belül export-import ügyletekben 0% az áfa kulcs. Míg ha ugyanaz a belföldi vevő hazai árut vásárol, akkor azt 27%-os áfával kellett eddig finanszíroznia. Vagyis a hazai áru vásárlásánál a hazai áru egy óriási finanszírozási hátrányban van, amikor a vevőkegyeiért harcolunk. 5% áfa kulcs mellett az importnak ez a kvázi versenyelőnye megszűnik. De ennél is sokkal, de sokkal pozitívabb hatás, hogy a feketéző áfacsaló kereskedőket gyakorlatilag kiiktatjuk a piacról. Az áfacsalásnak több módja van, hogy úgy bocsal valaki áfát, hogy a vevő olyan áfát igényel vissza, amire nem lenne jogosult, vagy az eladót nem fizeti be a neki egyébként megkapott áfát, vagy a lánc végén a kiskereskedő is bizonylat nélkül ad el, és ezért nem fizeti be az államkasszába az áfát. Ez egy technikai kérdés, hogy ki az áfacsalásnak milyen módját választja. De vagy így, vagy úgy, ha valaki áfát csal, akkor előnyben van a tisztességes és legális értékesítési utakat választó termelőkkel vagy kereskedőkkel szemben, hiszen egyrészt őt nem terhelik mindenféle bürokratikus többletköltségek, másrészt, ha valaki az áfacsalásra rendezkedett be, akkor abból él meg, és nem a termelés vagy a kereskedelem profitjából. És 27% mellett az áfacsalás nagy biznisz, nagy üzlet, 27% mellett áfát csalni. 5% mellett ez már nem lesz üzlet, mert akkor a kockázata, hogy nem éri meg majd csalni. Vagyis kiritkulnak azok az áfacsalók, akik miatt eddig a tisztességesek versenyhátrányban voltak, vagyis a tisztességes, legális utakat választó termelők és kereskedők versenyelőnye növekszik, vagy visszakerül arra a szintre, amilyen szinten lenni kellett volna egyébként is.
No, akkor mindezek ismeretében még két kérdés, és egy perces válaszra lesz időnk, hogy az áfa csökkentést hogyan lehet hatékonyabbá tenni. A második pedig, ugye ön is beszélt itt a gazdaság fehérítéséről, többször említette, erről szólt az előzőekben is. A lehetséges megoldások között a szakértők egyre gyakrabban említik a francia típusú szabályozási modellt. Ezt hogyan lehetne átültetni itt Magyarországon a gyakorlatba?
Az utóbbival kezdeném. A francia modell, amit így emlegetünk, az az ár és szabályozásra vonatkozó modell, és itt mindig az a nagy kérdés, hogy a kiskereskedelmi egységek, kiskereskedelmi láncok árrésését, profitját kell-e felülről mesterségesen szabályozni azzal, hogy bekorlátozzuk az árrésüket. Elvileg lehet, erre ugye az elmúlt egy évben van is példa, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy azért nem praktikus, mert ha valahonnan elveszünk valaki profitjából, akkor majd valamilyen más terméken akarja azt megkeresni, mert mindenki a profitból él. Én a piacgazdaság törvényszerűségeivel ellentétesnek látom az ár és szabályozását. A másik kérdés, hogyan lehet az áfa csökkentést hatékonyabbá tenni? Nyilvánvalóan az áfa csökkentés után intenzív ellenőrzés szükségeltetik, hogy azt ne a kereskedelmi egységek nyeljék be, de erre tökéletes módszer nincs, mert a kínálat, mint ezt előbb beszéltük, sokkal jobban fogja rángatni az árkat, mint amilyen hatással erre az áfa csökkentés lesz.
Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével beszélgettünk arról, hogy júliustól 27-ről 5%-ra csökkenhet a zöldségek és a gyümölcsök áfája. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A beteg szervezetek üdvözlik a kórházi fertőzésekre és a beteg visszajelzés rendszerének megerősítésére vonatkozó új szabályozás tervezetet. Ez a következő beszélgetésünk témája, a vonalban pedig dr. Koltai Tünde, a Beteg Szervezetek Magyarországi Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hadd helyesbítsek a doktort, azt vegyük le.
Ó, rendben.
Jó, de ami nem azt jelenti, hogy mindenképpen nem orvosként
értem.
Szeretnénk mi itt ebben a történetben szerepelni, hanem olyan beteg képviselőként, akik tényleg azt szeretnénk elérni, hogy ha már elindul valami változást, akkor ne olyankor kapjunk meg egy anyagot, hát esetleg még nem egy fél napra, hanem kicsit hosszabb időre, amikor már készen van, vagy majdnem készen van, hanem tényleg az elejétől kezdve vonjanak be bennünket.
Jó, Jó, kezdjük akkor azzal, hogy mit is tartalmaz ez a szabályozás tervezet, milyen eredmény várható véghezvitele esetén, és akkor bontsuk majd ketté a beszélgetést, részben vagy a témát, részben beszélünk a kórházi fertőzésekről, ugye, hogy Magyarországon ez hogyan mutatkozik meg, és miért is kell ezek ellen most hatékonyan fellépni, és akkor ehhez mindenféleképpen tegyük hozzá, amit ön az előzőekben említett, és nem értse félre, nem szeretnék emellett semmiképpen elsikkadni, azt, hogy a szakszerv vagy a megfelelő szervezetek milyen egyeztetésre van szükség, hogy ez valóban egy hatékony rendszer legyen?
Hát miután a korábbi, vagy az előző rendszerben, vagy szisztémában sem a betegek érdekei, sem a betegek véleménye, sem a betegek panaszai nem voltak rendszerbe foglalva, nem voltak kezelve, nem voltak figyelembe véve, mondjuk a rendszer is olyan volt, amilyen. Tehát én azt gondolom, vagy mi azt gondoljuk, hogy ha valami változik, akkor el tudjuk mondani, hogy milyen irányba kellene változtatni. Tehát ami ott van az asztalon, vagy ami elkészült javaslat, az mindenképpen egy értékes javaslat, de ha meg szeretnék valósítani, valóban értékesen szeretnénk a jövőben használni és beépíteni az egészségügy mindennapi rendszerébe, akkor a betegeknek a jelenléte ebben a rendszerben, vagy a betegek véleményének a belefoglalása és a betegek véleményének a figyelembevételi ebben a rendszerben, vagy az új rendszerben mindenképpen elengedhetetlenül fontos.
Jó, milyen javaslatokat tartanak fontosnak az egyeztetésre?
Pillanatnyilag, bocsánat, én külföldön vagyok, úgyhogy lehet, hogy meg fog szakadni a vonal. Gyakorlatilag azt szeretnénk, hogyha ha odaengednének a tárgyalóasztalhoz, gyakorlatilag ez az elmúlt pár évben elmaradt. Mindenképpen a régebb, tehát a korábbi, hozzá voltunk szokva, hogy megkérdezték a betegek véleményét, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, az Európai Unióban ez a divat, ez az elvárás. Az, hogy a betegek nélkül nem hoznak döntést, a véleménye nélkül nem hoznak döntést, miután egy beteg a saját és a hozzátartozója a saját élete, a saját mindennapjaiban éli meg az egészségügynek a hibáit, a következményeit, és ha van, akkor az eredményeit, a pozitív változásait. Tehát ezt szeretnék mindenképpen elérni és látni.
Ugye fontos, hogy a beteg jogaink ne sérüljenek, de hát most van azért, segítsen nekem, hogyha nem jól mondom, talán országosan 21 betegjogi képviselő, akik tudnak foglalkozni a betegek problémáival részben. Én most innen nézve ezt a számot kevésnek találom, de hogyha nem az, akkor javítson ki.
Hát az egészen biztos, hogy nem csak a számuk nem elegendő, hanem az elérhetőségük és korlátozott. A jogaik nagyon korlátozottak. Ami visszajelzés a jelenlegi rendszerről hozzánk eljut, az gyakorlatilag a negatívum. Tehát ez nem beteg jogú. segítség, ez nem betegjogi képviselet, azt azért szerintem kijelenthetjük egész nyugodtan.
Ennek
ha ez bármilyen pozitív irányba elmozdul, az már egy nagy eredmény lesz, és nagy előrelépés lesz mindenki számára.
Ennek a 21 betegjogi képviselőnek eddig milyen hatásköre volt? Én azt gondolom, hogy 21 embernek akkor egy hatalmas nagy területet kellett személyenként igen, ellátni. Önök mit tartanak jónak? Tehát milyen, hogyha egy egyeztetésre kerül sor, akkor önök konkrétan miket javasolnának?
Én azt gondolom, hogy nem ezzel kell, tehát ebben a stádiumban én nem is szeretnék részletekbe belemenni. Gyakorlatilag az egészen biztos, hogy valahogy vissza kellene térni a 15-20 évvel ezelőtti rendszer teljesítménye irányába. Nem biztos, hogy azt a rendszert kell megújítani, azt a rendszert kell újra visszahozni, tehát semmiképpen nem arról van szó. Arról van szó, hogyha kialakul egy új rendszer, kialakul egy új egészségügy, amelynek a teljesítményét mérik egyáltalán, inkluzíve a minőség biztosítása, a minőségi paramétereknek a teljesítése, beleértve a kórházi fertőzéseknek a valós statisztikáját, annak a valós kommunikációját, a kórházi teljesítmények, meg egyáltalán az egészségügy teljesítményének a mérőszámainak a kialakítását. Gyakorlatilag ebben mindenképpen a betegeket be kellene vonni.
No, amikor többet tudunk majd erről a tervezetről, akkor feltétlenül folytatjuk ezt a beszélgetést. Koltai Tünde, a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 50 perc, a szlovák rendőrség korábbi álláspontját megváltoztatva mégis büntetőeljárást indít Orosz Őrsa, Magyar Szövetség politikusa ellen. Az eljárás oka, hogy januárban egy tüntetésen, megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat feliratú láthatósági mellényt viselt, a témában pedig vendégünk Gubik László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mire hivatkozva tette meg ezt a rendőrség?
Izgalmas időket élünk, amikor egy mellényviselése miatt fél év börtönnel fenyegetnek egy magyar embert. Pláne úgy, hogy a rendőrség Fiala Butora János jogász szerint, aki Orosz Őrs védőügyvédje is ebben az esetben, számos eljárási hibát követett el a határidő mellőzése és be nem tartásától kezdve az említett átminősítés kétes eljárásáig. Mindössze arra hivatkoztak, hogy a pozsonyi óvárosi rendőrőrsön túl sok az ügymenet, ezért nem volt gyakorlatilag 100 napig, ezért nem érkezett onnan válasz, holott egyébként 30 napon belül vádat kellett volna emelni. Ebből ugye arra következtettek, hogy egyszerű kihágási ügyről van szó, majd múlt héten kedden volt egy kihallgatás Orosz Őrsnek a már lakhely szerinti komáromi járási rendőrkapitányságon, ott pedig egész egyszerűen közölték, hogy Pozsonyban túl sok az ügyirat, Komáromba elküldve az anyagokat viszont közölték velük, hogy itt mégis büntető eljárás indul. A decemberi törvénymódosítás fényében, ugye, amely kimondja, hogy aki megkérdőjelezi vagy tagadja második világháború utáni nemzetközi rendezést, tehát hogy itt a Benes dekrétumokra utalt a törvényhozó, a törvényalkotó, az fél év szabadságvesztéssel számolhat. Úgyhogy rendkívül kétes az ügy, a Fiala Butora János már a strasbourgi emberi jogi európai bírósághoz is fordult, és most várjuk azt, hogy akkor megtörténik-e a vádemelése vagy sem, de önmagában botrányos a történet, nem csak az eljárási hibák miatt, hanem igazából elvi, sőt jogi kérdéseket is felvet. Már csak azért is, mert egyébként Orosz Őrs és kettő társa januárban egy másik polgári engedetlenséget is elkövetett, rámutat a Lex Benes tarthatatlanságára, amikor egy petíciót indítottak, és saját magukat jelentették fel Komáromban. és a komáromi járási rendőrkapitányság akkor tulajdonképpen egy nyomozati iratban azt erősítette meg, hogy nem tudnak mit kezdeni az önfeljelentéssel, nem indítanak eljárást, mert nem világos a törvényhozónak a szándéka, hogy mit jelent itt a második világháború utáni nemzetközi rend megkérdőjelezése. Na most ennek a határozatnak ellent mond a mostani. Tehát, hogy egyszer a bíróság egy gyakorlatilag ugyanazon ügyben egy petíció indítása közben azt mondta, hogy nem tudja alkalmazni, most meg egy mellényviselésének az ügyben egy másik rendőrség, a pozsonyi rendőrség azt mondta, hogy hát először is kihágás, kivizsgáljuk, nincs itt semmi látnivaló, megszegtünk minden határidőt, majd lepasszoljuk Komáromnak, és elmondjuk, hogy mégis büntető eljárást indítunk, tehát teljes a káosz, és teljesen méltatlan a helyzet.
Ugyanakkor az mégiscsak felvett kérdéseket, és megdöbbentő, bár nekem nem tisztem ezt minősíteni, hogy 80 évvel az események után még mindig elvehető föld vagy ingatlan a felvidéki magyaroktól. Hogy látja ezt?
Hát hogyne. És az is megdöbbentő, hogy Oroszörcs mondta, hogy igazából nem a dekrétumok létét és tényét kérdőjelezi meg, mert hát azok sajnos megtörténtek, ezt nem lehet megkérdőjelezni, ez történelmi tény. Olyannyira történelmi tény, hogy egyébként most 80 évvel később meg ezekre hivatkozva belenyúlnak a magántulajdonba, belenyúlnak a szólásszabadságába, belenyúlnak a kutatásszabadságába, és földeket koboznak el örökösöktől. Tehát ugye ez nem ezt kifogásolja, az igazságosságát kifogásolja, de hát ebben bele vagyunk, mert vagyunk még néhány százren, sőt, hogyha megnézzük a Kárpát-medencét, akkor szerintem sok millióan, akik ezzel nem értenek egyet és tartatatlannak tartják. Innentől a szlovák nyomozati szerveknek, meg aztán később a szlovák bíróságnak, illetve minden jóérzésű polgárnak a feladata, hogy ezt végre valahára rendezzék, hogy ilyen, hát mondanám, hogy komikus, de inkább azt mondom, hogy méltatlan helyzetek, mint a mostani is ne fordulhassanak elő, és akkor a vagyonelkobzásokra már ne is térjünk ki, mert ott is le kell állítani egyrészt, ki kell vizsgálni az ügyeket, másrészt pedig jó lenne jutni az érintett károsultak kártalanításáig is.
Ugye ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt azért arról van szó, hogy a mai napig százas, éves szinten százas nagyságrendben történhetnek ilyen események. Van is egyébként, hogyha jól emlékszem, a Magyar Szövetségnek a honlapján egy összesítés arról, hogy ez hogyan alakult az évek során. Na beszéljünk még kicsit még arról, hogy milyen jogorvoslati lehetősége van Oroszörsnek ezzel kapcsolatban. Ugye volt egy május 20-án elfogadott állásfoglalása az Európai Parlamentnek, de hát ez nem törvényi erejű, hova tudnak fordulni segítségért?
Hát, ahogy már említettem, az Emberi Jogi Bírósághoz fordult Oroszörzs Fiala Butora Jánossal, és most tulajdonképpen meg kell várni, hogy megtörténik-e a vádemelés, vagy ejtik az ügyet. Amit tudunk ebben a helyzetben, az az, hogy átminősítették kihágási eljárásból büntető eljárássá, de már most kiputtak a határidőből. Tehát, hogy ahogy említettem, 30 nap állt volna rendelkezésre a szerveknek arra, hogy vádat emeljenek. Januárban történt az eset.
No, van még egy kérdés.
Úgyhogy az egészen biztos, hogy mind a nemzetközi porondon, illetve ha lehetőség, nem is lehetőség lesz rá, hanem hogyha megtörténik a vádemelés, ha ejtik, akkor tiszta sor persze. Az is méltatlan, de akkor az ügy lezárt. Mégis megtörténik a vádemelés, akkor Fiala Butora Jánost ismerve egészen biztos, hogy az Alkotmánybíróság előtt fog már kikötni az ügy.
Az egy érdekes kérdés lehet, hogy a szlovákok és a felvidéki magyarok között ez okoz-e társadalmi problémát, vagy milyen irányba generálja az egymáshoz való viszonyt? Hogy látja?
Hát összességében egyébként nem, hál' Istennek. Tehát én azt érzem, hogy azért a magyar-szlovák egymásra utaltságot azért úgy érezzük, és sokkal jobb ilyen szempontból a társadalmi klíma, mint mondjuk volt a 90-es években, vagy akár a 2000-es évek elején. Na és pont ezért nem lenne szabad ostoba törvényekkel, ostoba eljárásokkal és ostoba kormányzati kommunikációval ebbe éket verni. Mert hogy egyébként az a helyzet, hogy nagyon könnyen visszajöhet az a negatív hullám és az a negatív hangulat, amely korábban azért úgy megvolt. Ez senkinek nem érdeke, a felvidéki magyar közösségnek a legkevésbé.
No és akkor fél percünk van, lemondott a felvidéki magyar pártban betöltött minden tisztségéről Őri Péter, a szövetség országos alelnöke. Miért hozta meg ezt a döntést?
Hát Őri Péter a megyei jelöltállítás ütemével, eredményeivel néhány járásban nem elégedett. Úgy érzi, hogy az a fiatalítás, az a korszakváltás, amelyet egyébként közösen hirdettünk meg, az egyelőre nem olyan formában valósul meg, amely kívánatos lenne. Ennek adott hangot a lemondásával, de egyébként a párt programjával, irányultságával teljesen egyetért, úgyhogy országos szinten az ő vele a politikai együttműködés természetesen folytatódni fog. Az meg, hogy a jelöltállítás végeredménye milyen lesz, arra még azért július 20-áig az országos tanácsig még azért van időnk.
Innen folytatjuk legközelebb. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Terész körúton a nyugati tér előtt, csak a külső sáv járható. Balesetben sérült gépjármű vesztek el a Szél Kálmán téren, a Krisztina körútnál, a Margit körút felé a külső sávban, a Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Kovács Botond, PKK Info.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 2-án kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról.
A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét.
Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. Mondjuk a részleteket. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa az Igazságügyi Bizottság tegnap ülésén azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. Császár Attila összeállítása.
Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter az RTL-nek május 23-án adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, amit megfejelnek a képviselői költségkeretek csökkentésével is.
Egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést, amit javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon.
A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatok a tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
Az önkormányzatoknál, hogyha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják azt, hogy egy-egy település ügyeit intézik, mert olyan alacsonyak a fizetések, akkor abból az önkormányzati rendszer fogjának kárát látni.
A parlament honlapján május 28-a óta olvasható a Bújdosó Andrea és Kalászdi Kerekes King által benyújtott előterjesztés, amely a KSH adataira hivatkozva írná elő a tiszteletdíjak jelentős 40%-os csökkentését, de a tervezet egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavágna.
A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne.
Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában Kalászdi Kerekes Kinga előterjesztő arról is beszélt, hogy a képviselők számára meg fog szűnni a hazai és külföldi mobiltelefontérítés, illetve a budapesti képviselőket a jövőben nem illeti meg a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A tiszás politikus a megtakarítás mellett mellett az átláthatósággal indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A fideszes képviselők a bizottságban is jelezték, nem zárkóznak el a csökkentéstől, bár álláspontjuk szerint a képviselői juttatások mértéke eddig sem volt kirívó az unióban. Tagállami szinten, tették hozzá, az csak a 22. helyre lenne elegendő.
Hallhattuk korábban nyilatkozatokból és a sajtóból, hogy adott esetben a polgármesterek tiszteletdíját is csökkentenék.
A Mi Hazánk politikusa Apáti István szerint az eljárás akkor lett volna elegáns, ha a pártok, a frakciók és pártalapítványok állami támogatását is újra szabályozná a Tisza párt.
A fürdővízzel együtt nem kellene kiönteni a gyereket, főleg meg nem az egész óvodát.
Bár korábban a miniszterelnök a polgármesterek bérének csökkentését is kilátásba helyezte, az igazságügyi bizottság előtt a Tisza frakció vezetője leszögezte, hogy ebben a javaslatban nincs ilyenről szó.
Nincs szó sem országgyűlési hivatalának a dolgozóinak a béréről, sem pedig a polgármesterek béréről.
Bújdosó Andrea számszerűsítette azt is, hogy a változtatásokkal együtt a teljes csomag mintegy 25%-os megtakarítást eredményezhet az országgyűlés hivatalának.
Fogunk egyeztetni, azt tudom mondani.
A parlament hétfői napi rendelőtti vitájában Magyar Péter a Mi Hazánk felvetésére azt válaszolta, sem a szakmai szervezetek, sem pedig a polgármesterek körében nincs egységes álláspont a kérdésben. A miniszterelnök azt ígérte, a módosító javaslatok benyújtása előtt további egyeztetéseket folytatnak majd.
187 igen szavazat.
A parlament végül úgy döntött, az indítványt a házszabálytól történő eltéréssel vitatja meg, a zárószavazást pedig jövő hétfőn tartják.
Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök.
Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára.
4,4 milliárd euró kohéziós forrás válik elérhetővé, amelyet közlekedésre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelmi programokra, valamint a magyar kis- és középvállalkozások támogatására is fordíthatunk. További 2,2 milliárd euró szolgálja a felsőoktatást, kutatásfejlesztést. A megállapodás része az is, hogy több milliárd eurónyi korábban már megvalósított, vagy jelenleg is folyamatban lévő beruházás európai uniós forrásokból fogunk tudni elszámolni. Ez azt jelenti, hogy több ezer milliárd forintos mozgástér keletkezik a várhatóan meglehetősen rossz állapotú magyar költségvetésben.
Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is.
A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon.
Magyar Péter miniszterelnök alaptörvénymódosítást kezdeményez, miután a köztársasági elnök a lemondásra felszólító határidő lejárta után sem távozott hivatalából. Sólyog Tamás szerint a tervezett lépés személyre szabott jogalkotás, amely alkotmányos válsághelyzethez vezethet. Közben az országgyűlés tegnapi ülésén több ellenzéki politikus is aggályát fejezte ki az ügyben. Részletek Zilai Zsuzsannától.
A kormányfő május 31-éig adott határidőt a köztársasági elnöknek, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel Magyar Péter ismét tárgyalt a köztársasági elnökkel.
Én felszólítottam a mai napon is Sólyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a magyar köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
A miniszterelnök az egyeztetés után bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
Tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Súlyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről.
Eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve, erősítette meg az államfő a hétfői megbeszélést követően közösségi oldalán. Súlyog Tamás szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Közben az országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk Mozgalom elnöke kijelentette, Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát. Torockai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Súlyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál.
A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője úgy vélekedett, hogy nem Súlyog Tamásról szól a vita, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitásáról. Rétvári Bence szerint a Lex Orbán után most a Lex Súlyog jön, amely szintén személyre szabott jogalkotás.
Önnek itt a parlamentben több mint kétharmados többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Súlyog Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani?
A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik, ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszamegyes hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja.
Súlyog Tamást még 2024. februárjában választotta meg az akkori országgyűlés köztársasági elnöknek. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029. március 4-éig szól.
Torockai László, Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Magyar Péter kijelentette, hogy korábbi felesége nem érintett az ügyben, de azt kérte, hogy a bizottság találja meg Völner Pál főnökét, hogy az embereknek el tudják mondani, hogy mi zajlott 10-15 éven keresztül.
Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult.
A sérült mentése több órán keresztül, mintegy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával zajlott. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajótüzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra.
Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus. A hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván. Hárman meghaltak, a legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítődnek a sávok az M3-ason, 60 és Bakk között, valamint az M0-ás csomóponttól befelé. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra lehet számítani. Már sokan haladnak az M6-os autópálya érdi szakaszán a 20-as és a 18-as kilométer között. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
Budapest információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten balesetben sérült gépjármű vesztegel el a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre kell készülni. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is. Kovács Botond, VKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon még előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Műsorajánlat. Délelőtt.
A pénzügyi tudatosság nem egyik napról a másikra alakul ki. Már egészen fiatal korban elkezdődik, például a zseppénz beosztásával. A zseppénz nem csak költőpénz, hanem tanulópénz is. Segít megtapasztalni a döntések következményeit, a tervezést és a halasztott öröm értékét. Hogyan neveljük jól a gyerekeket a pénzügyekben? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket!
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti-óceánra, a Csendes-óceánra. A Csendes-óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, Európa.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 16 perc, a Tisza párt alaptörvény módosítással váltaná le az államfőt, Sulyog Tamás viszont a Velencei Bizottsághoz fordult szakértői segítségért. Erről beszélgetünk a következő percekben Latman Tamás nemzetközi jogásszal. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát tegnap ugye hát igen látványos keretek között derült ki az a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón, hogy ugye a miniszterelnök elmondta, hogy már a jelenlegi alaptörvény módot ad a megfosztással történő elmozdíthatóságra, azért ő mégsem ezt az utat választja, hanem módosítják az alaptörvényt. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy ez a megfoszthatóság ez mit jelent. Csak hogy legyen mihez viszonyítani, ha jól sejtem, ez olyasmi, mint az Egyesült Államokban sokat hallottuk ezt az impeachment eljárást ugye Trumppal szemben.
Majdnem, az egy nagyon jelentős különbség, hogy az impeachment eljárás az Egyesült Államokban és más államokban is jellemzően tisztán politikai. Tehát ott a törvényalkotó, jogalkotói többség, ha úgy tetszik, a közvetlen népképviselet szintjén, az elmozdíthatja az elnököt, mert csak valamilyen oknál fogva nem kell indokolni, nem kell, hogy oka legyen. Az alaptörvény, a magyar alaptörvény ehhez képest beletesz ebbe egy plusz jogi felelősségi elemet, mert ugye azt mondja, hogy szándékos törvény vagy alaptörvény sértés esetén, és beteszi a folyamatban az alkotmánybíróságot, hogy ebben ő foglaljon állást. Ez egyfajta jogi garancia. hogy a politika nem vadul meg teljesen, és nem fut ámokot ebben a témában. Ilyen máshol jellemző nincsen, nálunk viszont van. Tehát természetesen a parlamenti többségnek kalkulálnia kell azzal, hogy ott az alkotmánybírósággal számolni kell, hogy lehet, hogy csak úgy puszira úgymond egy politikai eljárás nem lehet megindítani.
Magyarán nem követett el Súlyog Tamás olyan, nem tudom, cselekedetet, ami miatt a megfosztással leváltható lenne?
Nem az a lényeg, hogy én erről mit gondolok, én jellemzően Súlyog Tamásról semmi jót, hanem a kormány, mostani kormánypárti többségnek az alkotmánybíróság fejével kell gondolkodnia, és sejtem, hogy ez egy picit más, mint az én véleményem, és hát ezért van az, hogy láthatóan nem tartják, hogy ez egy, nem úgy gondolják, hogy ez egy sikerre ítélt kísérlet lenne, tehát alapvetően látványos, olyan egyértelmű alkotmánysértő magatartást Súlyog Tamástól szerintem nem nagyon lehetett látni, ami egyértelművé tenni egy politikus gondolkodásában, hogy ez nyerő.
Hogy látja, hogy ez most mennyire szól ennek a kifejezett esetnek, vagy egész egyszerűen alaptörvényt akart módosítani a Tisza párt, és most kellett valami jól kommunikálható indok?
Alapvetően nagyon nehéz egy alaptörvény módosítás természetéről, vagy céljáról, vagy funkciójáról úgy beszélni, hogy azt még nem láttam magam előtt, tehát ezt nem is szeretném megtenni. Abban biztos vagyok, hogy amellett, hogy van egy tényleges rendszeralakító szándék, azért természetesen politikai elvárásoknak is szeretne megfelelni az új parlamenti többség, hiszen hát ezzel kapott többséget, hogy ő ígért ezt-azt, és hát a rendszerváltás ígérete, jelentsen is ez akármit, az nyilván magába foglalja azt a fajta a szándékot, hogy akkor itt jelentős és látványos változások is legyenek. Aztán, hogy ez tényleg valamiféle személyre szóló jogalkotással, vagy valami mással tudja megoldani, hát ezt a 2010 utáni időszakban láttunk példát rendesen. Nekem nincsenek illúzióim, hogy a mostani alkotmányozott többség ugyanazokhoz az eszközökhöz gond nélkül fog nyúlni, mint amit 10 után láttunk. Ez a politika természetéből fakad.
No, nézzük, hogy mi következhet ezután. Hogy látja, hogy mi lesz a menete most ennek az alaptörvény módosításnak?
Hát ez attól is függ alapvetően, mi lesz annak a tartalma, és lehet, hogy én vagyok figyelmetlen, de én még nem láttam erre vonatkozóan semmi konkrét információt, hogy ugye az hangzott el a miniszterelnöktől, hogy több más szereplő tekintetében is releváns lesz az alaptörvény módosítás.
Ugye itt a közjogi méltóságokról van szó.
Igen, és hogyha különböző stratégiákban gondolkodunk, akár a köztársasági elnökre lőve is, hát hogyha most én lennék abban a helyzetben, akkor nekem a gondolkodásomban egyfajta kicsit más sorrendiség lenne. Én lehet, hogy például az alkotmánybírókkal kezdeném a bulit, pont azért, hogy aztán utána egy normális megfosztási eljárás is már egy hozzám barátságosabb alkotmánybírókkal történhessen meg. Nincs kizárva, hogy van egy ilyen ambíció, de erről még konkrétan nem tudunk semmit. Azért nehéz erről beszélni, mert én nem láttam még elképzelést, és konkrét tervet sem, vagy elképzelés, egy mondás sem, hogy kiket akarnak, hogyan.
És az alkotmánybíróknak is ugye pártatlannak kellene lenni hivatalosan, úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz. Amennyiben elmozdítják Súlyog Tamást, és még nincs meg az új államfő személye, mert ez most megint egy másik kérdés lesz, mindjárt erről is beszélünk, hogy hogyan kívánják őt kiválasztani, addig ki látja el az államfői feladatokat?
A főszabály szerint az országgyűlés elnöke lép ilyenkor a köztársasági elnök helyébe. Ez már akkor is megtörténik, hogyha megindul ez a megfosztási eljárás. Tehát igazából azzal is lehetne játszani egy kicsit, hogy megindítani a megfosztási eljárást, függetlenül attól, hogy annak mi lesz a vége az alkotmánybíróságon, mert elvileg Súlyog Tamás már a megfosztási eljárás megindításának pillanatától az alaptörvény szövegének értelmezésével tudjuk megállapítani, hogy ez mikortól történik. Halkan jegyzem meg, hogy az alaptörvény szövegezése nem 100%-osan egyértelmű ebben a kérdésben sem. A lényeg az, hogy az eljárás megindítása pillanatában a köztársasági elnök minden a jogosítványát elveszíti, és azt átveheti az országgyűlés elnöke.
Jó, mi a garancia arra, hogy a következő államfő az mindenféle politikai ideológiától mentesen tudja ellátni a feladatát?
Csak és kizárólag az új államfő személy. Tehát, hogyha ő komolyan veszi a feladatot, akkor az komolyan lesz véve, és akkor az működni fog. Ha egy párt politikus ül be ugyanoda, ahogy az elmúlt sok évben láthattuk, akkor semmi garancia nincsen.
Értem, de hogyha nem ugyanazon az állásponton lesz, mint a miniszterelnök, akkor várhatók-e hasonló csatározások?
Igen. A politika természetéből fakadóan. Ugye ez nagyon érdekes és nehéz dolog, és nem annyira jogi, sokkal inkább politikai. Hogyha valaki köztársasági elnökként azzal az ambícióval ül be ebbe a hivatalba, hogy ő a kétharmados parlamenti többségnek parancsolgató miniszterelnöknek a végrehajtója akar lenni, vagy a bábja akar lenni. Utalnék itt mondjuk Schmidt Pál nevezetes felkiáltására a parlamentben a megválasztásakor, hogy készen állok a nemzeti együttműködésre. Tehát, ha valaki ezzel az ambícióval ül be a székbe, akkor az olyan lesz, amilyen. Alapvetően csak is kizárólag ez dönti el. Nem biztos, hogy szerencsés, de ez a politikusoknak a döntése, és azonnak, akik megválasztják a köztársasági elnökön, hogy ilyen karaktert keresnek-e, vagy valami olyan karaktert, aki azt mondja, hogy teljes mértékben nem érdekelnek a politikai szempontok, és teljesen független akarok lenni, vagy mondjuk olyan karaktert, aki valahol a kettő között van, ez már egy politikai döntés kérdése.
Na jó, hát várjuk ezt, mert ugye még azt se tudjuk, hogy milyen módon dől majd ez az
elnök. Igen, hiszen, bocsánat, egy gondolat, mert itt ugye egyre többször lehet hallani a közvetlen választás lehetőségéről.
Erre szerettem volna rákérdezni, ugye erről beszélt Magyar Péter is, beszélt
Radnai Márk is. Amitől engem személy szerint kizor a összes létező hideg víz meg a lábrázás, de ez nagyjából nyilvánosság számára láthatóan 2017-ben írtam az első olyan cikket, amely hosszasan érveltem ez ellen.
Jogászok általában épp tegnap idéztem egy két évvel ezelőtti Horváth Lóránt, ugye jobboldalisággal szintén nem vádolható jogászról van szó, és ő is erről írt, hogy a közvetlen elnök választás az gyakorlatilag értelmetlen.
Ez a magyar parlamentáris alkotmányos rendszer sajátossága miatt ezt gyorsan vágjuk rövidre, hogy emellett inkább szakmai sem, mint politikai érvek szólnak, hogy nem
értem,
a legjobb megoldás.
Ugyanakkor mégiscsak egy szép gesztus a választók irányába.
Igen, és én ezt abszolút megértem. Én nagyon sokszor szoktam kritikát kapni, mert sokan mondják, hogy én bunkó vagyok, meg érzéketlen lehet. De szakmai kérdésekben nem az érzékenységnek van a helye, hanem a működőképesség, nem működőképesség közötti mérlegelésnek. Én értem a szimbolikáját a dolognak, és nagyon sok mindent megértek, de szakmai szempontból akkor sem ez lenne az optimális megoldás. Ugyanakkor viszont most az alkotmányozó előtti feladatok tekintetében egy ilyen megoldás, hogy átállni mondjuk a közvetlen elnökválasztásra, az azért lenne hasznos, és az ő szempontjából mindenképpen jó, mert ez tényleg egy rendszer szintű átalakítás, és ebben eloldódik az a vád, hogy ez egy személyre szabott jogalkotás lenne. Láthatóan ettől most nagyon tart, és nagyon fél az alkotmányozó többség. Na, ezzel ezt a problémát rövidre tudnánk zárni.
Ugyanakkor, miről szól a közvetlen elnökválasztás?
A közvetlen elnökválasztás...
Miért jó, és miért nem jó?
Közvetlen elnökválasztás arról szól, és az a lényeg, hogy közvetlen demokratikus legitimációt biztosít egy szereplőnek. Most ezt Magyarország és a magyar alkotmányos rendszer tekintetében abban a kontextusban érdemes végig gondolni. Ki is választja meg a magyar miniszterelnököt? Ugye mindenki gondolkodjon ezen. A magyar miniszterelnököt az országgyűlés többsége választja meg, ér 100 politikus. És ehhez képest valakit megválaszt az ország többsége, akkor az mondjuk 4 millió választó. Na, melyik az erősebb demokratikus szempontból? Nyilván az elnök. Viszont az alkotmányos rendszerünk egy parlamentáris rendszer, nem egy elnöki vagy egy félelnöki. Tehát az elnöknek nincsen kormányzati felelőssége. És tudom, hogy viszont kevesen ápolnak magukba affinitást a historikus dolgok irányába, de emlékeztetnék rá, hogy a magyar alkotmányos rendszer Szent István óta parlamentáris. Tehát soha nem volt elnöki félelnök, és soha nem volt ilyen ambíció. Szerintem most sem kéne. Egy parlamentáris rendszerbe egy erős legitimitással bíró elnököt belerakni politikailag hiba.
Beszélünk majd még a későbbiekben erről, mert azért ezzel kapcsolatban még nagyon sok kérdés van, például az, hogy az a 4 millió választó az mi alapján tájékozódik arról, hogy ki a megfelelő személy például egy köztársasági elnöknek. No, de most amiről még szeretném, hogyha szót ejtenénk, az egyik az, hogy ugye a Velencei Bizottsághoz fordul Sulyog Tamás. Na most a Velencei Bizottság hivatalos nevén joggal a demokráciáért az Európai Bizottság, és több más mellett vizsgálja például az Alkotmánybíróság hatásköreit és függetlenségét. Mit vár Sulyog Tamás a Velencei Bizottságtól?
Hát ez én olvasatomban ez megint egy ilyen politikai kommunikációs móka, vagy művelet inkább, hogy ő elmegy panaszkodni oda, aminek az álláspontját egyébként több másfél évtizeden keresztül magasról nem érdekelte őket. Tehát nyilván most hirtelen a Velencei Bizottság is olyan fontos lesz. A Velencei Bizottság és szakmai szempontból nagyon fontos testület, én nagyon szeretném megelőzni azt, hogy a tisztelt hallgatókban ilyen téves elképzelések alakuljanak ki. Szakmai és egyéb szempontból nagyon fontos testület, viszont igazából ilyen ellenőrző, véleményező egyéb funkciója van, tehát Sülyök Tamás valami komoly felmentő seregként tekint rá, akkor ez egy nagyon nagy hiba. Tehát a Velencei Bizottság nem fog itt megjelenni kivont kardokkal, hogy őt megvédje, ahogy 2011-12-ben sem jelent meg az alaptörvény elfogadás. Akkor megjelent, kérdezett, érdeklődött, gondolkodott, leírt érdekes dolgokat, nem oldja meg a problémát. Ez Sülyök Tamás részéről inkább kommunikációs trükk szerintem.
Na, bőven túlbeszéljük most a rendelkezésre álló időt, de azért arra még kíváncsi lennék, hogy most kormányszínezettől függetlenül jól van-e az úgy, hogy az alaptörvényt minden kormány a saját kénye kedve szerint változtatja. Ez alapvetően az állam legmagasabb szintű alapvető jogi normája, az államszervezet felépítését, működését, rögzíti az állampolgárok alapvető jogait, kötelességeit. Hogyha ezek a normák állandóan változnak, akkor honnan tudjuk, hogy mi a norma?
Nagyon nincs jól, az úgysem volt jól, hogy 2011 óta az Orbán kormány folyamatosan változtatgatta, amikor olyannya volt, az sem jó, hogyha ezért a magyar mondom, kormány hogy... folyamatosan változtatgatja. Az a probléma, hogy 2010 után egy olyan alkotmányos helyzetet állított elő az Orbáni kétharmad, aminek az elbontását most a Magyar Péteri kétharmad ennek az eszköznek a megfelelőségében látja. Nincs más eszköz. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy visszajön az országi normális alkotmányos per jogállami működésbe, akkor bizonyos feladatokat, bizonyos takarító feladatokat el kell látni. Én minden olyan kétséget, kételyt megértek, amit tudós kollégák, akár jogállamiság, alkotmányosság tekintetében megfogalmaznak. Én magam is nagyon sok ilyet megfogalmaztam 2010 után. Ezt most helyre kell állítani, ezt a helyzetet sajnos.
No, szerettem volna még arról beszélgetni, hogy mit jelent az, hogy rendőrt hívott a tüntetőkre, vagy milyen üzenete van annak, hogy rendőrt hívott a tüntetőkre, a garázdaságot el nem követő tüntetőkre a miniszterelnök, de a szerkesztőtől most ennyi időt kaptunk. Lattman Tamás nemzetközi jogász volt a vendégünk, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Fél hét, fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Beslén Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösség oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadás átvétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Súlyos családi tragédia történt az Egyesült Államokban. Az Iowai Muscatine-ben egy fegyveres férfi megölte 6 családtagját, majd magával is végzett. Az áldozatok között 2 gyermek is van. Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A Jangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tokiót is. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Mire érdemes fordítani az uniós forrásokat? A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon itt van velünk Pintér Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Noha, amikor egy ország ugye uniós forrásokat kap, azok megérkeznek a nemzeti költségvetésbe, aztán pályázati rendszereken keresztül közvetlen fejlesztésekre, például infrastruktúrára, oktatásra vagy zöld energiára, illetve hát a gazdaság élénkítésére csoportosítják ezeket át. Ugye itt az uniós régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése, az ország versenyképessége is az egyik fontos cél. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg, hogy mely területek azok, ahol a legeredményesebben lehet felhasználni ezeket a forrásokat. Van ugye egy helyreállítási terv, ami feltehetőleg még változni fog. Azt is nézhetjük, hogy esetleg miben várható még változás.
Hát először is nagyon, nagyon örülünk annak, hogy ilyen, ilyen mennyiségű pénzérkezés lehetőség Magyarországra. Nem tudom, hogy a hallgatók tisztában vannak-e azzal, hogy ez a 6000 milliárd forint, amiről jelen pillanatban szó van, az a magyar költségvetés, ez évi költségvetésnek körülbelül 1/6, 15%-a körül, ez egy óriási összeg, és most a közös munka az, hogy a kormánnyal közösen megtaláljuk, hogy tudjuk a leghatékonyabban felhasználni ezt a vállalkozásoknak a fejlesztésére és tovább lépésre.
No, ugye az uniós pénzek jelentős szerepet játszhatnak a digitalizáció, innováció és az energiahatékonysági beruházásoknak a felgyorsulásában, illetve hát a munkaerő képzettségének növelése, vállalkozói készségek fejlesztése az, ami nagyon fontos kell, hogy legyen. Hogy látja, hogy ezen a téren milyen a magyar vállalkozásoknak a fejlettségi szintje, és itt azért beszélni kell arról is, hogy mekkora a hajlandóság a vállalkozások részéről a fejlesztésre, mert ugye, hogyha egy gazdaságpolitikai és nem non-profit fejlesztésről beszélünk, akkor ehhez ugye 50%-os önerő szükséges a vállalkozás részéről, és csak ennek birtokában pályázhat majd aztán a fejlesztésekre.
Amikor a magyar vállalkozásokat vizsgáljuk, azért soha ne felejtse el senki, hogy Magyarországon jelen pillanatban jellemzően első generációs vállalkozások vannak, amelyek a 90-es években jöttek létre. Ezek az első generációs vállalkozásoknak kell megversenyezni Európának az 5.-6. generációs vállalkozásaival, tehát hogy segítségre van szükségük, ez nem kérdés, és szinte minden területen van lemaradás, de a lemaradás az még nem annyira tragikus, inkább az az ijesztő egy kicsit, hogy az elmúlt 20 évben nem bírtunk zárkózni szinte semmelyik területen sem. Ilyen a digitalizáció is. Ugye a digitalizáció a mai világnak egy ilyen kulcskérdése, közben bejött a mesterséges intelligencia, és ennek a kettőnek a kombinációját kell a vállalkozásoknak egyrészt megbirkóznia, másrészt a lehető legjobban a szolgálatokban állítani. Sokan kérdezik azt, hogy a mesterséges intelligencia mennyi munkahelyet vesz el. Én szerintem még jelen pillanatban nem ott tartunk, jelen pillanatban ott tartunk, hogy a mesterséges intelligenciát ki mennyire tudja a saját cégének a szolgáltába állítani, és azok a cégek működnek majd jobban, akik a mesterséges intelligenciát teljes mértékben tudják uralni, és a működésüknek a segítségére hívni. Amúgy érdekes dolog, hogy a Magyarországon a digitális infrastruktúra képítésében nem állunk rosszul. A kihasználtsággal vannak problémáink, amit meg kell tanítanunk a vállalkozásokat, hogy használják a saját maguk érdekében ezeket az erőforrásokat.
Honnan lehet megszerezni ezt a tudást? Nyilván ezekben az uniós pénzekben vagy forrásokban lehet arra is pályázni, hogy kiépítsék ezeket a tudásbázisokat vállalkozásoknak. Önök ebben mekkora szerepet tudnak vállalni, vagy segítséget nyújtani?
Mi akkor a szerepet tudunk ebben vállalni, hogy egyrészt, mert mi rég foglalkozunk azzal a kereskedelmi iparkamara, hogy a vállalkozási digitális képességének a növelése, és szerintünk a legnagyobb tudás mondjuk Magyarországon az egyetemeken van, és az egyetemekkel közösen vannak olyan programjaink, amik segítik ezt a digitális tudást és ennek a megszerzését, és ennek főleg nem csak a megszerzését, hanem a használatát is. És pont.
Értem. Jó, az eddigi, mi volt a tapasztalat? Azt kérem, hogy egy kicsit összegezzük azt, hogy az eddigi uniós források jelenléte, ugye, amíg érkezett és amíg lehetett pályázni ezekre, ezek voltak az úgynevezett GINOP pályázatok, a gazdaságfejlesztés élénkítésére vonatkozóan. Ezek milyen eredményeket hoztak a magyar vállalkozások életében?
Hát ugye ez egy érdekes dolog, épp azon gondolkodtam, hogy vajon itt ez a feszített tempó lehetőséget ad arra, hogy Magyarországon egy paradigmaváltás legyen a pályázati kultúránkban. Ugye idáig az elmúlt 16 évben ez a rengeteg pénz Magyarországra érkezett, kicsit el voltunk kényeztetve, és a vállalkozások egy része csak akkor fejlesztett, hogyha vállalkozási pénz érkezett hozzá. Pedig már pont fordítva kellene lenni, először legyen egy elképzelésem, egy elgondolás, mit akarok fejleszteni, és utána ehhez szerezek, vagy fejlesztett pénzt, vagy támogatott pénzt, vagy a tőkepiacról. És ezt a gondolkodást kellene most megváltoztatnunk azzal kapcsolatban, hogy legyen egy ötleted, legyen egy elképzelésed, és ne mindenáron pályázzál. Mert az a probléma, hogy a mindenáron pályázatoknak a hatékonysága az messze van attól, amikor konkrét ötlettel, elképzeléssel pályázok. És nekem ahogy meggyőződésem, hogy a következő időszaknak a legfontosabb feladata, hogy megfogjuk az úgymond a magyar kis- és középvállalkozásoknak a kezét, és segítsük őket abban, hogy egy mentorprogramnak a létrehozásával, hogy ezt kell csinálni, és legyen ötleted, legyen elképzelésed, és ehhez kérje pályázati pénzt, és ne fordítva, ne akkor pályázzál, amikor úgymond lehet, és bármire is pályázunk. Tehát a magyar pályázati rendszer az elmúlt 16 évben számtalan szorra hasonlított, amikor valaki ott téblával a zebra mellett, hogy átmenjek a túlsó oldalra, vagy nem, és odarohonunk, és egyszer átszibáljuk a túlsó oldalra, ha tetszik, hanem digitalizáljam, akkor is digitalizálja, hogyha ebbe pont belegebbed a céget, és ahhoz is el kell érnünk egy szintet, hogy valaki digitalizálni merjen, digitalizálni akarjon, és ez a digitalizáció az segítse mondjuk az ő tevékenységét.
Egy átgondolta célzottabb pályáztatási rendszert tartana ön például követendőnek?
Mindenképpen. Tehát most ez egy rengeteg pénz érkezik az országba, de ezt rengeteg pénzt akkor tudjuk a megfelelő módon a gazdaságnak a szolgálatába állítani, hogyha úgymond célzott lövéseket adunk le. Nem ilyen szőnyegbombázás végzünk, hogy menjen mindenhova, aztán majd lesz, ami lesz. És ebben, ha valamiben tud igazából a kamarai rendszer segíteni ennek a pályázati világnak, az, hogy a kamarának van körülbelül 60 irodája országszerte, van 1000 munkatársa, és azt gondoljuk magunkról, hogy mi ismerjük legjobban a magyar vállalkozásokat. És úgymond a pályázati rendszernek a célzott lövéseknek a leadása, a célzott támogatás, ami a leghatékonyabban tud érvényesülni, abba tudjuk a kezünket nyújtani a magyar kormánynak, hogy közösen próbáljuk ezt meg, és közösen próbáljuk meg egy olyan rendszert létrehozni, ami tényleg a leghatékonyabban működik Magyarországon.
Történtek már egyeztetések egyébként erre vonatkozóan, hogy kikéri esetleg a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a véleményét, segítségét arról, hiszen azért mégiscsak önök tartják a kapcsolatot közvetlenül a KKV szektorral, a kis- és középvállalkozásokkal, hogy mire is lenne leginkább szükség, milyen pályázatokra?
Most még azok a munkálatok folynak, hogy az a kapcsolat felvétel, hogy az első számú vezetők találkozzanak a pénzügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel, és amikor megtörténtek ezek, ugye volt ilyen találkozó a gazdasági miniszterrel, amikor ezek az első bemutatkozó tárgyalások megtörténtek, utána jön az a szakmai munka, amikor az alsó szintek elkezdenek egymással dolgozni. A kamarának van 7 szakmai bizottsága, van 23 területi szervezete, és ezzel állunk rendelkezésre ebben a tevékenységben is a magyar kormány felé.
No, egy utolsó kérdésként, mert most már nagyon fogy az időnk, hogy nyilván a beruházások típusától és méretétől is függ az, de hogy a tapasztalatok alapján nagyjából mennyi idő alatt tud eredményeket hozni egy vállalkozás, és ezzel együtt egy ország számára is a pályázati pénzek jó felhasználása?
Hát ugye ez nagyon, nagyon nehéz megmondani. Van egy megfelelően előkészített pályázat, szinte azonnal eredményt hozhat, de azért pár év alatt ez meggyőződésem, hogy látszódnak ezek az eredmények. Sőt, hogyha ugye az attól függ, hogy mit tartunk eredménynek. Hogyha az ország GDP-re való hatást tartjuk eredménynek, akkor amikor a pénz megérkezik, és úgymond elköltjük, már akkor látszódik az országnak a költségvetésében. Az mikor válik termelékeny, és az ország hasznára ilyen szempontból mikor válik, az vállalkozás függő, az 1-2 évtől az 5-10 évig terjed ez a folyamat.
No hát mire érdemes fordítani az uniós forrásokat? A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint erről beszélgettünk az elmúlt percekben Pintér Péntek Imrével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökével. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 43 perc, a Medián legfrissebb közvéleménykutatási adatai szerint a magyarok több mint fele visszavonná az elmúlt években elfogadott az LMBTQ emberek jogait korlátozó törvényeket, ezzel párhuzamosan pedig történelmi csúcsra kétharmad fölé nőtt az azonos nemű párok házasságának és gyermekvállalásának támogatottsága áll ebben a kutatásban. A témában pedig vendégünk Han Endre, a Medián ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Azt kérem Öntől, hogy kezdjük azzal, hogy miért épp ebben a témakörben érezték szükségesnek megkérdezni a lakosságot?
Hát ez nagyon egyszerű a válasz. Egyrészt nem először foglalkozunk ezzel a témával, az elmúlt években többször is vizsgáltuk a közvéleményt ezekben az ügyekben, és az egész konkrét oka pedig az, hogy a háttértársaság, amelyik az LMBTQ emberek ideivel, mondhatnám úgy is, hogy érdekvédelmével foglalkozó civil szervezet, most fordult hozzánk azzal, hogy újból megrendelnének egy ilyen kutatást, és ez közvetlenül a választások után volt, és persze, hogy elvállaltuk nagyon szívesen, mert a Medián mindig is nyitott volt az ilyen témában egyáltalán a témát iránt, és arra is, hogy ilyen kutatásokat végezzen.
No, nézzük, hogy mit tartalmaz ez a kutatás, miről szól.
Hát nagyon a közvélemény általában nyitottabb volt az LMBTQ emberek és az LMBTQ emberek jogai és azok érvényesítése iránt, mint amennyire az elmúlt években a kormányzat volt, de most ez a nyitottság még inkább fokozódott, tehát egyértelmű, hogy a kormányváltás utáni hangulatváltozás az erre a témára is rányomta a bélyegét, mert minden egyes kérdésben határozottan a jogok, az esetleg elvett jogok, vagy esetleg elszenvedett sérelmek orvoslását, ezeknek a helyreállítását támogatja a lakosság többsége. De persze először is megkérdeztük, hogy mennyire tájékozottak ezekben az ügyekben, és konkrétan rákérdeztünk olyan témákra, olyan intézkedésekre, amelyek az elmúlt néhány évben következtek be. Például azt, hogy ugye, ami az egyik legnagyobb vihart kavaró téma volt, az a kiskorúak hozzáférése az ilyen tartalmakhoz. Ugye csak arra emlékeztetlek, hogy be kellett póliázni olyan könyvetet, amelyekben ilyen témák egyáltalán még akkor is, hogyha a gyerekek számára fogyasztható módon voltak kezelve, de ott van például az, hogy betiltottak bizonyos LMBTQ témájú összejöveteleket, gyűléseket, megtiltották, hogy azonos nemű személyek a nyilvánosságban szerepeljenek, eltörölték a transznemű emberek védelmét a hátrányos megkülönböztetésekkel szemben. Szóval számos ilyen intézkedés, és azt kell mondanom, hogy az utóbbi kivéve, tehát ahol a transznemű emberek hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmét eltörölték, ezt kivéve mindent a magyar lakosság abszolút többsége tájékozottnak mondta magát. Tehát azt mondta, hogy tud róla, hallott róla, vagy legalább nagy vonalakban ismeri.
Ugye ebbe beletartozik a gyermekvédelmi törvény is, elnézést, hogy a szavába vágok. Ez egy nagyon fontos kérdés, persze. Mert lehet-e ezt úgy egyszerűsíteni, hogy ezt az egész gyermekvédelmi törvényt most egy az egyben vissza kell vonni? Ez egy sokkal, de sokkal összetettebb kérdés, mert vagy az egyik álláspontot, vagy a másik álláspontot képviselők kerülhetnek diszkriminatív helyzetbe. Itt most arra gondolok, hogyha egy anyának, aki mondjuk nem egyezik bele, hogy a gyermeke akár óvodában, akár iskolában egy ilyen irányú oktatást kapjon valahol, mégiscsak meg kellene hagyni a jogát arra, hogyha nem akarja, hogy ez az oktatás a gyereke elé kerüljön, hanem azt szeretné, hogy megszokott oktatási, nevelési keretek között tanuljon a gyermek, akkor ezt megtehesse. Ha úgy gondolja, hogy a csipke rózsika a követendő út, akkor csipke rózsika legyen a követendő út. Hogy látja ezt?
Én úgy látom, hogy ezt ahogy ön is fogalmazott, hogy ez egy összetett dolog, tehát a szülők jogait sem szabad korlátozni, de itt arról is szó van, hogy a szülők ellenére is korlátoztak bizonyos jogokat, de itt én tulajdonképpen nem szeretnék azért messzemenően állást foglalni ezekben a kérdésekben, csak szeretném ismertetni. A maga a kutatás az abszolút kiegyensúlyozottan fogalmazott ezekben a témákban, tehát a konkrét törvény konkrét szövegére hivatkozott, vagy annak az összefoglalására, és azt kell mondanom, hogy már az előbb is említettem, hogy a társadalomban ezeket a szigorú korlátozásokat mindenképpen enyhíteni szeretné a többség. De akkor, amikor többségről beszélek, akkor persze nem állítom, hogy nincs ezekben az ügyekben megosztottság.
Ez egy érdekes.
Azt kell mondanom, hogy ahogy a legtöbb átpolitizált, vagy eleve politikainak mondható kérdésben ebben is nagyon erősen a pártállás, tehát a politikai hovatartozás szerint oszlanak meg a válaszok. Tehát amikor azt mondtam, hogy a társadalom többsége most ezeknek a csak föl se soroltam, csak érintettük ugye, hogy milyen témákban, tehát a korlátozó intézkedéseknek a feloldását vagy visszavonását szeretné, ezzel nem azt állítom, hogy ez a teljes társadalomra jellemző, és például a Fidesz szavazói továbbra is egyértelműen többségükben támogatják, sőt, vannak olyanok, nem is kevesen, akik még szigorúbb intézkedéseket szeretnének, csak hát azt sem felejtsük el, hogy amikor ez a felmérés készült, tehát a választások után 2 vagy 3 héttel, akkor erősen megcsapant a Fidesz szavazóknak a száma. Tehát
bocsásson meg, lenne Fidesz... még egy kérdésem, és már túl vagyunk az időn, és tényleg egyetlen egy percre marad majd időnk. Ugye gondolom az önök felmérése, mint a legtöbb reprezentatív felmérés egy 1000 fős mintán készült. Ugyanakkor néhány évvel ezelőtt volt egy nemzeti konzultációt, ahol a kitöltő emberek 97%-a úgy gondolta, hogy a gyermekek nevelése kizárólag a szülők felelőssége. Ezt a konzultációt ugye nagyjából 1 millió ember küldte vissza, egy kicsit nagyobb reprezentatív minta, hogy látja?
Ezzel nagyon súlyos témát érint, és mondhatom, hogy ha tényleg csak egy perc van rá, akkor nagyon tömören és keményen kell határozottan visszautasítanom már a kérdés felvetést is, tehát hogy az 1 milliós számot azért, mert ez egy jóval nagyobb szám, azt jóval reprezentatívabbnak is minősítsük, ez óriási tévedés. Az egy tendenciózus kérdőjű volt, és erről a társadalom kutatók már 2015-ben is kifejtették a véleményüket, amikor is elmondtuk, hogy ezek a közvéleménykutatásnak álcázott, elsősorban propaganda célokat szolgáló akciók, ezek egyáltalán nem tekinthetők reprezentatívnak. Közvéleménykutatásnak itt azok válaszoltak, akik eleve a témában elkötelezettek voltak, úgyhogy ez nagyon félre visz, erről esetleg egy másik műsorban szívesen részletesebben is beszélünk.
Ezt szerettem volna mondani, hogy innen lesz érdemes folytatni ezt a beszélgetést egyszer, hogy például önök milyen adatbázisból dolgoznak, vagy akármilyen közvéleménykutató cég milyen adatbázisból dolgozik, mert gondolom, hogy azért ez is befolyásolhatja azt, hogy kiknek a telefonszáma van meg, hogyan került egy-egy közvéleménykutató céghez. Most itt nem kifejezetten a Mediánra gondolok, de hát az összes közvéleményre ez vonatkoztatható. Han Endre a Medián ügyvezetője volt a vendégünk, köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
És folytatjuk részben ezt a témát Rétvári Bencével, a KDNP frakció vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Kedvicsorkom, szép reggelt kívánok!
No, hát nem ez lett volna az eredeti témánk, nem tudom, mennyit hallott az iménti beszélgetésből, illetve mennyire ismeri a Mediánnak ezt a felmérését. Arra lennék kíváncsi, hogy mit szól ehhez a felméréshez, mi szerint 1000 fő megkérdezésével állítható-e az, hogy a társadalom jelentős része azt szeretné, hogy a gyermekvédelmi törvényt eltöröljék. És akkor itt most finoman fogalmaztam meg ezt a dolgot.
A gyermekvédelmi törvény nagyon sokféle intézkedést tartalmaz, például a pedofil nyilvántartásnak a bevezetését, amit azóta is tízezres nagyságrendben használnak az emberek, és nagyon sok más szabályzást is tartalmaz. Pontosan azt, hogy hogyan nem lehet a szülők tudta nélkül a gyereküknek külsős egyesületek által az iskolában akár különböző a szexualitással kapcsolatos úgynevezett felvilágosító, vagy a nemváltással kapcsolatos előadásokat tartani. Úgyhogy ez egy összetett kérdés. Nem lehet egy mondattal válaszolni a gyermekvédelmi törvényre, hiszen nagyon sok szabályozása van, és valóban, amikor erről népszavazás volt, ugye együtt az előző előtti országosi választással, akkor 3,3 millió ember, vagy még talán annál is több erősítette meg a gyermekvédelmi törvényt, úgyhogy szerintem ez egy fontos lépés volt. Az új kormánynak egy olyan helyzete van, hogy van az Európai Bizottságnak egy, vagy az Európai Bíróságnak egy döntése, és nekik arra valamilyen választ kell adni, valami jogalkotási választ kell adni, úgyhogy mi is várjuk, hogy mit fog az új kormány lépni. Most már hetek óta tart az országgyűlés ülése, ezzel kapcsolatban semmilyen javaslatot nem terjesztettek be. Mi továbbra is jónak tartjuk a gyermekvédelmi törvényt, mi kiállunk a gyermekvédelmi törvény mellett, szerintük az a gyerekek érdekeit védi. Kíváncsiak vagyunk az új kormánynak az álláspontjára. Most már nem lesz elég szép általános mondatokat mondogatni, hanem konkrét normaszöveget kell beterjeszteni, és ott ki fog derülni az igazság, hogy mit gondol valójában a Tiszapárt a gyermekvédelmi törvény kapcsán.
No, viszonylag kevés időnk van erre a beszélgetésre, azért szeretném, hogyha még az alaptémánkon túl reagálna nekem arra is, hogy mit gondol a képviselők inkább leginkább a polgármesterek fizetésének csökkentéséről, hiszen azért annak idején volt egy olyan vezérlő elv, amikor a polgármesterek fizetése is mondjuk kialakult, vagy éppen a köztisztviselők fizetése kialakult, hogy az egy fontos kérdés, hogy megfelelő bérezésben részesüljenek, mert hogyha ez megvan, akkor például kevésbé válik mondjuk zsarolhatóvá, vagy befolyásolhatóvá egy politikus. Na most, hogyha csökkentik a fizetéseket, akkor mi várható?
Egy kicsit távolabbról indítanék. 16 évvel ezelőtt mi azzal kezdtük a kétharmados kormányzásunkat, hogy megfeleztük a politikusoknak a számát. Ugye először a saját számunkat feleztük meg, tehát a parlamentet feleztük meg. Fele akkora most a parlament, mint amilyen 2010-ben volt. Utána azzal folytattuk, hogy a teljes politikai osztályt megfeleztük, hiszen az önkormányzati képviselők számát is csökkentettük. Így fele annyi politikus lett, hiszen fele annyi országos képviselőt, fele annyi képviselőt az önkormányzatokban. Maximalizáltuk, hogy hány felügyelő bizottságban vállalhat valaki tagságot, és azt is mellé tettük, hogy bárhány, ha többen is vállal, akkor csak egyből vehet föl tiszteletdíjat. Ott is maximalizáltuk ezeknek a tiszteletdíjaknak a mértékét. Tehát azzal kezdtük a kormányzásunkat, hogy itt egy nagyon éles és hát az elmúlt 36 év leghatározottabb visszanyesését hajtottuk végre. Önmagunkon kezdtük ezt a folyamatot. Most is meg fogjuk szavazni a Tiszapártnak azt a javaslatát, amelyik a képviselőknek a fizetését, illetve az országgyűlés képviselőkkel kapcsolatos mindenféle költségeket csökkenteni fog. Mi 16 éve mindig minden ilyen javaslatot vagy beterjesztőként támogattunk, vagy a szavazatunkat támogattunk. Ugyanakkor azt nem támogatjuk, hogy a polgármestereknek a fizetését csökkentsék, hiszen az fontos, hogy a polgármesternek nekem másodállást vállalni a polgármesterség mellett. Becsüljük meg őket, minden településnek szüksége van vezetőkre, akik tényleg a település érdekeiért dolgoznak, ezért alakult ki ez a fizetés, ami most a polgármestereknek van, úgyhogy ezt viszont mi a KDNP részéről nem fogjuk támogatni, hogyha a polgármestereknek vagy az önkormányzati képviselőknek akarják csökkenteni a fizetését. A saját fizetés csökkentésünket megszavazzuk, a polgármesterekét, önkormányzati képviselőkét, tehát a helyi közösségért tevékenykedőkét viszont nem támogatjuk.
Bő egy percünk maradt, a Fidesz és a KDNP is kiáll Súlyog Tamás mellett, véleményük szerint Magyar Péter alkotmányellenesen akarja eltávolítani a köztársasági elnököt, sőt tegnap az is elhangzott, hogy az erőszakos eltávolítás diktatúrában szokás. Mi folyik a magyar közéletben?
Hát 1948-ban volt utoljára ilyen helyzet, hogy a miniszterelnök felszólítja lemondásra a köztársasági elnököt, és fenyegetésekkel, sértegetésekkel próbálja elmozdítani a köztársasági elnököt, mert valamiért az útjában áll. Akkor Rákosi Mátyás tette ezt Tildy Zoltánnal, és így távolította el a köztársasági elnököt, és 1948 régen volt. Most viszont egy hasonló helyzetben vagyunk, amikor a miniszterelnök nyilvánosan támadja a köztársasági elnököt, miközben semmifajta jogsértést nem tud felsorolni. Egyetlen egy törvénysértést sem. Egyszer sem tudja elmondani, hogy jogszabályban rögzített kötelezettségeit ne teljesítette volna a Súlyog Tamás, vagy túlterjeszkedett volna bármilyen jogkörén, tehát semmilyen alkotmányos alapja nincsen, semmilyen jogi alapja nincsen, politikai lapon támadja, és így akarja eltávolítani. Ez nem Súlyog Tamásról szól, hanem a magyar közjogi rendszernek a stabilitásáról szól, és arról, hogy a Tiszapárt vezetője, a Magyar Péter egy korlátlan egyszemélyi hatalmat akar magának, és minden hol, ahol az előző parlament, tehát a törvény sem megváltott közöki tisztségviselők vannak, őket el akarja távolítani.
No, hát sok kérdésem lett volna még a tegnapi parlamenti üléssel kapcsolatban, de talán legközelebb lesz rá lehetőség, hogy feltegyem, most ennyi időt kaptunk a szerkesztőtől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Társadalmi célú reklám. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
Neked mi a 8? Nekem a Charity Go 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 2-án kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról.
A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét.
Ukrajnában az eddigi hírek szerint 9 ember halt meg, amikor Oroszország hajnalban újabb légi csapásokat hajtott végre. Mondjuk a részleteket. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök.
Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő.
Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint az országgyűlési frakcióknak járó költségvetési támogatások csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tiszapárt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását.
A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a havi 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza majd. Gulyás Gergely, a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni kata rendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogos adjon.
Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is.
Rövid távon 15-20%-kal csökkentheti a zöldségek és gyümölcsök fogyasztói árát a kormány áfa csökkentési terve. Erről beszélt a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a tervezet szerint júliustól 27 helyett 5% lesz a zöldség és gyümölcs félék áfája, ami nem csak a fogyasztókra, hanem az ágazatra is pozitív hatással lenne. Várhatóan mérsékelni az áfa csalások számát, valamint a piac tisztulásához is hozzájárulna, tette hozzá.
Az áfa csökkentés teljesen egyértelműen mérséklőleg hat a fogyasztói árakra. Viszont ennek hatását, vagyis azt, hogy mennyi marad a fogyasztó zsebében, hosszabb távon, és akár ez már egy fél éves távlatot is jelent, lehetetlen lesz mérni. Azért lesz lehetetlen mérni és meghatározni, hogy mennyivel marad több a fogyasztó zsebében, mert az aszálynak, vagy éppen a gyümölcs esetében a tavaszi fagykárnak a kínálatra és ezáltal az árakra kifejtett hatása sokkal, de sokkal nagyobb, mint az a 15-20%, amivel csökkenni fognak az árak az áfa csökkentés hatására.
Latman Tamás nemzetközi jogász szerint nem jó, ha a mindenkori kormány politikai céljai alapján gyakran változtatják az alaptörvényt.
A szakember a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, az Orbán kormány 2010 után olyan alkotmányos helyzetet állított elő, amelyet most hasonlóképpen akar elbontani Magyar Péter. Ugyanakkor tette hozzá, ennek a véghezviteléhez nem áll rendelkezésre másfajta eszköz. Latman Tamás azt is hangsúlyozta, a jogállami működés helyreállításához, ahogyan fogalmazott, bizonyos takarító feladatokat el kell végezni. A nemzetközi jogász arról, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, azt mondta, inkább politikai kommunikációs műveletként értelmezhető.
Szakmai és egyéb szempontból nagyon fontos testület, viszont igazából ilyen ellenőrző, véleményező egyéb funkciója van, tehát Sólyog Tamás valami komoly felmentő seregként tekint rá, akkor ez egy nagyon nagy hiba. Tehát a Velencei Bizottság nem fog itt megjelenni kivont kardokkal, hogy őt megvédje, ahogy 2011-12-ben sem jelent meg az alaptörvény elfogadásakor. Megjelent, kérdezett, érdeklődött, gondolkodott, leírt érdekes dolgokat, nem oldja meg a problémát, ez Sólyog Tamás részéről inkább kommunikációs trükk szerintem.
A Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének elnöke szerint az előző kormány nem vette figyelembe a betegek érdekeit, véleményeit és panaszait. Koltai Tünde a Kossuth Rádióban azt mondta, szeretnék, hogy ismét odaengedjék őket a tárgyalóasztalhoz, az egyeztetések ugyanis az elmúlt pár évben elmaradtak.
Az elnök hangsúlyozta, az egész Európai Unióban elvárás, hogy ne döntsenek a betegekről az érintettek véleményének figyelembevétele nélkül. Koltai Tünde arról is beszélt, hogy nincs elegendő betegjogi képviselő, ráadásul a szakemberek jogai is korlátozottak.
Az egészen biztos, hogy valahogy vissza kellene térni a 15-20 évvel ezelőtti rendszer teljesítménye irányába. Nem biztos, hogy azt a rendszert kell megújítani, azt a rendszert kell újra visszahozni, tehát semmiképpen nem arról van szó. Arról van szó, hogyha kialakul egy új rendszer, kialakul egy új egészségügy, amelynek a teljesítményet mérik egyáltalán, inkluzíve a minőségbiztosítása, a minőségi paramétereknek a teljesítése, beleértve a kórházi fertőzéseknek a valós statisztikáját, annak a valós kommunikációját, a kórházi teljesítmények, meg egyáltalán az egészségügy teljesítményének a mérőszámainak a kialakítását. Gyakorlatilag ebben mindenképpen a betegeket be kellene vonni.
Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.
Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban.
Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát.
A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését.
Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat.
A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha Washington teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők kivonása a megszállt libanoni területekről. Közben Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, miután Donald Trump amerikai elnökkel telefonon egyeztettek.
Ukrajnában az eddigi hírek szerint 9 ember halt meg, csak nem 100-an megsérültek, amikor Oroszország hajnalban újabb légi csapásokat hajtott végre. A beszámolók szerint a támadások két fő célpontja Dnipro és Kijev volt.
Az ukrán főváros több kerületében is becsapódások voltak, az emberek többsége a metróba menekült. Az elmúlt hetekben ez már a második súlyos orosz támadás Kijev ellen. Moszkva előrejelezte, hogy újabb csapásokra készülnek, amit megtorlásnak szánnak, amiért az ukránok állítólag lebombáztak egy orosz kollégiumot.
Több panasz is érkezett korábban arra a sofőrre, aki múlt kedden a vonat elé hajtott egy iskolabusszal Belgiumban. A tragédiában két gyermek és két felnőtt, köztük a sofőr halt meg. A vizsgálat még folyik. Brüsszel, Berek Patrícia.
Vezetés közbeni mobilozás, gyorshajtás, agresszív vezetés, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az átjáróknál. Ilyen panaszok érkeztek korábban arra a buszsofőrre, aki a múlt héten a vonat elé hajtott az iskolabusszal a kelet-flandriai Böggenhautnál. A minibusz múlt kedden fogyatékossággal élő gyermekeket szállított az iskolába, amikor a Böggenhauti vasútállomástól 1 kilométerre a lezárt vasúti átjáróra hajtott a tilos jelzés ellenére, és ütközött az érkező vonattal. Két gyermek, a 27 éves buszkísérő és a 49 éves sofőr a helyszínen meghalt. 5 gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A belga VRT News-nak nyilatkozó korábbi buszkísérő azt mondta, hogy ő is és más kollégái is több e-mailben jelezték már a sofőr munkáltatójának, hogy a férfi agresszíven, felelőtlenül vezet, de azt a választ kapták, hogy nincs másik buszsofőr. Az iskola egy rövid közleményben jelezte, hogy ők is továbbították a panaszokat a sofőr munkáltatójának, de nem volt rá hatásuk, hogy kit küld a busztársaság. A kelet-flandriai ügyészség a VRT-vel annyit közölt, hogy a sofőr büntetlen előéletű volt, de vizsgálják a panasz e-maileket is. A múlt keddi tragédia okainak felderítése még tart.
Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra.
Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 3 autó ütközött az M4-es autóton Budapest felé Üllő térségében. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 5-6 kilométeres. Telítettek a sávok Budapest felé, az M1-esen Bicske és Biatorbágy között a külső sávon, az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól, az M2-es autóton Váci és Dunakeszi térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a műszaki mentés a Pesti alsórakparton az Eötvös téri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél. Nehéz az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szentkirályi úttól befelé, a Csömöri úton a Körvasút sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig és az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Kovács Botond, PKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon még előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Beslit Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Immár végleges. Borvay Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. 7 év után távozik Felcsútról Hornyák Zsolt. Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hivatalosan is Borvay Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását a Győri Klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borvay 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője, Détári Lajos személyében. Az új edzőről kérdezte Pál Pál előd a Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást.
Régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelből a munkáját is. Az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett és milyen jó csapatot épít egy Győrben. Amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borvay Balázs lenne a megfelelő személyre.
20 éve ismeret, hiszen csapattársak voltatok Németországban, Kaiserslautern-ben. Milyen érzés úgy visszatekinteni erre a barátságra, hogy egykor csapattársként, most pedig gyakorlatilag ugyanabban a klubban a közös sikerekért, de most már más szinten dolgoztok együtt.
Ebben a 20 évben azért sok minden történt, ez nem csak arról szólt, hogy csak játszottunk együtt, aztán most újra találkozunk, hanem aztán 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál is, ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlásban, mind a scoutingban is ugye dolgoztunk már együtt, amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva, tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat, de természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciójában a Ferencvárosért a legjobbunkat nyújtsuk, hogy minden jobb teljesítményt tudjon a csapat nyújtani a pályán, és a szurkolóknak minden nagyobb örömet szerezni. A barátság az egy dolog, az, hogy mellette mi a munkánk, és ezt milyen szinten szeretnénk csinálni. Mind a kettőnkben ez a vágy van, hogy amit csinálunk, azt mindig a lehető legjobban tegyük meg, és bízunk benne, hogy most Balázsval így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borvay Balázs, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finom hangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy-egybe, fővárosi zöldfehérbe?
Amit szeretnénk látni, az az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt. Mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította. Bízunk benne, hogy más közegben, és esetleg egy más szurkolói háttérrel is, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
A Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást hallották. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban, idén viszont csak a hatodik helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. Nem hosszabbította meg Dragan Vukmir vezetőedző lejáró szerződését a BVRC Zugló MB2-es labdarúgó csapatának vezetősége. Tegnap óta Telkiben edz a magyar labdarúgó válogatott kerete a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési találkozókra. A finnekkel pénteken 19 óra 45 perctől játszunk a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadjuk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák a Liverpooltól érkezett kapust, Pécsi Ármint.
Szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére. Sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni. Talán mondhatom, hogy változott a játékom is, tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához. Várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Xavi Valéróval a közös munkáról tudtam tőle sokat tanulni. A korábbi magyar kapusairól is szokott is vele néha viccelődni, hogy pár évente dolgozhat egy magyar kapussal. Mindig nagyon pozitívan és nagyon elismerően beszélt a korábbi kapusairól. Próbáltam tőle megtanulni azokat az alapelveket, amikben ő hisz, és azokban fejlődni, és ezeket beilleszteni a játékomba. Szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni vagy tanulni. Valót ismerem, mert vele többször is készültünk együtt, még a Puskásban, őt is, de a többieket is jó lesz újra látni. Én pedig próbálom megmutatni magamat, és azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Szeretnék pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, nekem ez a legfontosabb.
A Liverpool kapusa Pécsi Ármin után következzen az egykori felcsúti csapattárs, a Puskás Akadémia korábbi támadója, jelenleg a Ferencvárost erősítő Gruber Zsombor.
Nagyon hosszú volt a szezon nekünk is, azért az Európai Kupa, meg most a Magyar Kupában is ugye még végig szerepeltünk. Örülök, hogy újra itt lehetek a felnőtt válogatottba. Mindig megtiszteltetés a felnőtt válogatottban meghívót kapni. Örülök neki, hogy megnyertük a Magyar Kupát, de azért a bajnokság második helyével annyira nem vagyok boldog. Európai Kupában is jól szerepeltünk, és hát remélem, hogy a jövőre mind a két kupát meg tudjuk szerezni, és az Európai Kupában is ugyanígy jól tudunk szerepelni, és akkor ugyanígy boldog leszek. Készülés fogunk játszani Finnország és Kazasztán ellen. Nagyon ismertető dolgokat még nem mondott a szövetségi kapitány, csak edzéseink voltak, közös meccsnézés pedig nem volt, mert hétvégén szabadnapot kaptunk, és most kellett visszajönni az edzőközpontba. Most az elmúlt időben azért nem sűrűn találkoztunk, csak így válogatott összetartások közepette, de azért lehet, hogy annó még a felcsúti kollégiumban nem gondoltuk volna, hogy egyszer így közösen itt leszünk, de örülök, hogy ez is megadatott, és remélem, hogy még nagyon sokszor ez meg fog adatni.
A világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein Törökország, Észak-Macedónia 4-0, Norvégia, Svédország 3-1 és Ausztria, Tunézia 1-0. A Nyíregyháza 7-2-re kiütötte a vendég Újpestet a férfi futsal NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Az első nyíregyházi gólt Hadnagy István szerezte, őt kérte értékelésre Gozsovics Dávid.
Beárnyékolja a teljesítményemet az első meccsen elkövetett szabálytalanság, de ezen túl kell lendülni, nekem szerencsére sikerült betalálni. Megbeszélt figura volt, kaptam egy jó zárást. A szezonban nagyon sokszor előfordult ez a figura, nem sikerült egyszer se betalálni, hanem a szerencsém is volt, meg szerencsére nyertünk, ez a legfontosabb.
Mikor máshol, nem a bajnoki döntőben, és nem csak te, hanem a csapat is azért felállt ebből a lelki mínuszból, fogalmazhatok így, egy 7 gólt rúgtatok.
Meg még nagyon sok helyzetet is kihagytunk. Nekünk a hazai pálya óriási előnyt jelent, de valahogy ezen is túl kell lendülnünk, és nyernünk kell csütörtökön, mert másképp nem tudunk bajnokságot nyerni.
Az imént hallott Hadnagy István vezető találatot után Manéka növelte 2 gólosra a Nyíregyháza előnyét, Vas Ádám révén azonban még szépített az Újpest. A hazaiak ezután viszont 5-ször is bevették a lilák kapuját, a végén pedig Czerban Márk állította be a 7-2-es végeredményt. Vas Ádám csalódottan, egyúttal önkritikusan is összegzett Gozsovics Dávidnak.
Elnézést szeretnénk kérni a szurkolóktól, akik elutaztak, akik otthon kérdezték a klubuszon a vezetőktől, mert ez sajnos az Újpest címerhez ez nem volt méltó. Kalapot kell emelnünk a Nyíregyháza csapat előtt, megérdemelten nyertek, sajnos lefociztak minket, ezért szép a sport, haza kell menni, össze kell szedni magunkat, és otthon csütörtökön tudunk javítani. Az egy pár meccset már átéltem, és nem mindig a győzelmek erősítettek meg engem, hanem a vereségek és a fájó kudarcos dolgok. Nagyon csalódottak vagyunk, mert hozzánk ez nem volt méltó, de megyünk tovább.
Ebből azért gyorsan ki tudtok lábolni, és összeszedni magatokat csütörtökre.
Ebből gyorsan ki fogunk jönni, hazamegyünk, regálálódunk, videózunk, még elmondjuk azokat a dolgot, ami katasztrófa volt, el fogjuk engedni. Nagyon rosszul játszottunk, mind csapatként és egyénileg, és ez a meccsen meg is mutatkozott.
Nemzeti Sport Krónika.
Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrány immár kétszeres VB győztes. Visszavonul az aktív versenyzéstől az alpesi síző Kékesi Márton. A 30 éves sportoló két téli olimpián, 7 felnőtt és 6 ifjúsági világbajnokságon vett részt. Az ötkarikás játékokon műlesiklásban egy 30. VB-n, szintén műlesiklásban egy 25. hely volt a legjobb eredménye. Kékesi Márton így indokolta döntését.
Visszavonulok az alpesisi válogatsági szintről egy másik szintre, tehát ez azt jelenti, hogy nem teljesen akasztom szögre a sít, de ilyen formában, hogy az életemben ez prioritásom a síversenyzés, az megszűnik. Ez egy ilyen természetes módja egy sportkarriernek, hogy valamikor azt mondjuk, hogy elég, nincsen több benne. Kicsit úgy érzem most én is, hogy azt hiszem elértem mindent, amit magyarként el lehetett érni. Persze lehet több magyarként még ettől is, de 30 éves vagyok, még nagyon sok oldalt élem az életembe, ott van az egyetem, ott van a civil karrier, egyéb projektek, egyre több hangsúly szeretnék azokra fektetni, és most már nem azt szeretném, hogy a sível kelek és a sível fekszem, hanem az a mondás, hogy a jóból is megárt a sok, ugyanezt érzem a síben is.
Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veszi át. Az új vezetőről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyedül eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben idén ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Somogyi kulcsszerepet vállalt a 2024-25-ös idény bajnoki címének megszerzésében, valamint az idei Magyar Kupa győzelemben, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hová igazol. Kedves hallgatóink, Sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Trópusi növények, kihalt állatfajok, csupán pár százmillió évet kell visszamenni az időben, és ott találjuk magunkat Komló múltjában a szén bölcsőjénél. A Komlosaurus lábnyoma, no meg ő maga, aztán a bánya népes kocsija, ahol igyekszünk átérezni a szénpor mágiáját. Folytatjuk utunkat a Komló verzumban.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 26 perc, ma a napi jegyzet című rovatunkban Bárdosi Vilmos professzor emeritus nyelvész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, akikkel néhány gondolatomat szeretném megosztani a szótárról, a lexikográfia alaptermékéről, amelyről Volné francia filozófus azt állította, hogy az egy nemzet első számú könyve. Kosztolányi Dezső Szótárat lapozgatok című írásában pedig arra a saját magának feltett kérdésre, Hogy van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami, így válaszol. Benne van nyelvünk összes szava. Benne van a múltam, a jelenem és a jövendőm. Benne van az életem. Benne van a halálom is. Benne van a sorsom. Az általános meghatározás szerint a lexikográfia az alkalmazott nyelvtudomány azon ága, amely számba veszi, majd adott elméleti és gyakorlati szempontok szerint a szótárnak nevezett könyvben rendszerezi, meghatározza, példákkal illusztrálja egy nyelv szó- és kifejezés készletét, azok kaleidoszkopikus kombinációs lehetőségei. A szótár egymást betűrendben követő, több ezer rövidebb, hosszabb fejezete, vagyis szócikke, tömörített formában mutatja be a minket körülvevő világot, keretbe foglalja általános és szakszó kincsünket, gondolkodásunkat. E könyv tehát nagyon sokféle ismeretanyagot felölelő, megbízható, kulturális referencia, amely demokratikusan megosztja az emberi tudást mindenkivel, aki csak kíváncsi a benne tárolt hatalmas információhalmazra. Ugyanakkor Kosztolányi arra is figyelmeztet, hogy nincs és nem lehet teljes szótár. A szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből, mert a nyelv szakadatlanul ezer és ezer új lehetőséget teremt, s mindegyikre a szótár nem felelhet. A nyelv végtelen, a szótár véges. Másképp mondva, egy szótár írását nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Sokan gondolhatják, hogy a lexikográfus munkája ugyan hasznos, de időigényes, nehéz és unalmas tevékenység. Valójában azonban a lexikográfus számára nincs is talán kellemesebb, érdekesebb és nagyobb megelégedettséget adó intellektuális munka, mint a szótárkészítés. E munkatárgya, a nyelv, oly átfogó és végtelen, hogy a szótárszerkesztés minden perce, órája és napja új és új felfedezéseket, megoldásra váló izgalmas nyelvi problémákat, tisztázandó jelentésárnyalatokat, szemléltető példák kiválasztását hozza magával. A lexikográfus élete tehát elképzelhetetlen a nyelv, a szavak iránti emésztő szenvedély nélkül, mert tudja, hogy amikor a szavakat magyarázza, megvilágítja a múltat, de a jövőbe is tekint és értelmet ad a jelenünknek. Akárcsak az egykori felfedezők, kartográfusok, a lexikográfus is folyamatosan tájékozódik, nyitott szemmel és füllel jár, adatokat gyűjt, hogy elkészítse egy nyelv minél pontosabb, részletesebb szóhasználati térképét. Úgy is mondhatnánk, hogy érzékeli a szavak által keltett visszhangokat, hogy azután azokat betűvel leírhassa, szótárában megörökíthesse. Egy szóval a lexikográfus a nyelv radarja. Munkájának gyümölcse pedig a szavakhoz szóló szenvedélyes szerelmi vallomás, ami nem más, mint maga az elkészült szótár.
Napi jegyzet című rovatunkban Bárdosi Vilmos professzor emeritus nyelvész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. A jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Fél kilenc múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tiszta párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Szatmári Kristófot választották a Fidesz budapesti elnökének. A pozíció azután üresedett meg, hogy a korábbi elnök Szentkirályi Alexandra májustól országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A társaság több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Lezuhant egy katonai repülőgép Tajvanon, a pilóták életüket vesztették. A gyakorlógépet egy szimulált motorleállás közben érte a baleset az egyik légibázison. Az eset körülményeit vizsgálják. Tajvanon januárban is történt egy katonai repülőgép szerencsétlenség, akkor egy vadászgép zuhant a tengerbe. A pilóta katapultált, de nem találták meg. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval várom Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
Erősödött a forint árfolyama reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi deviza kereskedelemben, de hogy mi várható a hazai és nemzetközi pénzpiacokon, azt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ne szaladjunk ennyire előre, nézzük először, hogy mi történt a piacokon tegnap. Június 1-én óvatos naptár zajlott Nyugat-Európában, a befektetők figyelme ismét a Közel-Keletre szegeződött, ahol az amerikai iráni feszültség, a hormuzi szoros körüli bizonytalanság és az olajár hirtelen megugrása egyszerre idézte is az inflációs félelmeket. Éppen ezért az európai nagyvárosok tőzsdeindexei rendre negatív tartományban mozogtak, a páneurópai index is 8%-kal esett a tegnapi nap folyamán, de a kép nem ennyire egységű, ugyanis az energiaszektora dráguló olajból profitált, miközben a technológiai és a szoftvercégek között is akadtak erős teljesítmények. Az Egyesült Államokban ezzel szemben a nap végére a technológiai részvények úgy szintén megmentették a hangulatot, a Dow Jones ipari átlag szerény erősödést tudott produkálni, a Standard & Poor 500-as indexe is pluszban zárt, és a technológiai részvények is erősödni tudtak. Így miközben Európában vegyes volt a kép, és inkább csökkenést láthattunk, az Egyesült Államok törvényei ismét csak pluszban zártak. Budapesti értéktőzsdén a nemzetközi bizonytalanság és a vezető részvények vegyes teljesítménye együttesen húzta le a piacot, így a BUX index körülbelül 0,6%-os esést mutatott a tegnapi nap folyamán. A napirányát elsősorban az OTP és a Richter határozta meg. Ma reggel a piac elsősorban két dolog között egyensúlyoz, az egyik oldalon ott vannak a közel-keleti feszültségek és az olajár körüli félelmek, másrésztről pedig a vállalati eredmények eddig jónak tűnnek Európában. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel 1,355 forintba, míg egy amerikai dollár 304 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, szép napot kívánok!
A legfrissebb pénzpiaci híreket Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallották, köszönjük szépen!
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a híreket a magyar alkotmány módosítással kapcsolatban. Szigorítja mindemellett az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokat az Unió. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
Tudjuk, figyelünk. Lényegében ezt válaszolta az Európai Bizottság szóvivője arra a kérdésre, mi az álláspontja arról, hogy a kormányfő bejelentése szerint a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez, ha Sólyog Tamás államfő nem mond le. Az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, az uniós testület figyelemmel kíséri a beszámolókat és a fejleményeket. Ennél többet nem mondott, de a Politico azt írja, hogy Magyarország alaptörvényének módosítása az államfő eltávolítása érdekében alkotmányos válságot is széthat. Ha ez történik, az bonyolíthatja az uniós forrásokhoz való tényleges hozzáférést, teszi hozzá a lap. Szigorítja a visszaküldési szabályokat az EU. A tanács és a parlament megállapodott az uniós visszaküldési rendeletről, ami gyorsabb és hatékonyabb eljárást tesz lehetővé az illegális bevándorlókkal szemben. Lehetővé teszi az EU-n kívüli visszaküldési pontok létrehozását, és gyorsítja az eljárásokat. A Patrióták Európáért képviselőcsoport árnyék jelentéstevője Marike Ehlers szerint vége az illegálisan itt tartózkodók dédelgetésének, ha valakinek nincs joga maradni, azonnal össze kell pakolnia, és nem lesz többé értelme az eljárási időhúzásnak sem. A rendelet szigorú együttműködési kötelezettséget ír elő a kiutasított menedékkérőknek. Aki nem teszi, következményekkel nézhet szembe, a súlyos vagy visszaeső bűnelkövetőkkel szemben pedig azonnali kitoloncolást és életre szóló kitiltást alkalmazhatnak. Az illegális bevándorlókat legfeljebb 2 évre őrizetbe is vehetik majd. A kiutasítási határozatokat egy európai kiutasítási határozat foglalná magában, és a schengeni információs rendszeren keresztül is elérhetővé tennék. Így az egész térségben végre lehet hajtani. A rendelet kiegészíti a migrációs és menekültügyi paktumot, amiről tegnap vitázott az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottsága. A ciprusi elnökség képviseletében Nikolász Ioannidesz migrációért és nemzetközi védelemért felelős miniszterhelyettes mérföldkőnek nevezte a megállapodást, ami azonban még sok munkát igényel a tagállamoktól. Véget kell vetni az illegális migrációnak és a támogatási rendszerrel való visszaélésnek, de a menedékre jogosultakat továbbra is meg kell védeni, hangsúlyozta. A bizottság belügyi biztosa Magnus Brunner szerint már csökkent az illegálisan érkezők száma, és kevesebben adnak be menedékjog iránti kérelmet is, de a visszaküldési rendszert hatékonyabbá kell tenni. A biztos szerint a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása nem könnyű, fejleszteni kell hozzá a tagállamok technikai infrastruktúráját. Jelenleg a maradásra nem jogosultaknak mindössze 1/5-ét sikerül visszaküldeni származási országába.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 41 perc, mennyit hozott a hazai turizmusnak, és nem csak a turizmusnak, hanem országimás szempontjából mit jelentett a hétvégi BL döntő? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabados Gábor sportközgazdásszal. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
No hát ugye az idei év legjobban várt eseménye az mindenféleképpen a hétvégi BL döntő volt, és előzetesen már születtek kalkulációk arra vonatkozóan, hogy ez nagyjából mit jelent majd a fővárosnak 32 és 50 milliárd forint közöttre. Most a GKI gazdaságkutatót idéztem, nagyjából erre az összegre tették a bevételt. Hogy mit lehet most tudni, hogy látja, hogy hogy alakult, nyilván itt valahogy érték határon belül?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a számok ülnek. Tehát ha most csak azt nézzük, hogy közel 100 000 ember érkezett Budapestre, ugye nyilván ez jóval több, mint ahányan beférnek a Puskás Arénába, de ugye például csak a két szurkolói zónában, a Hősök terén és az Andrássy úton volt 10-10 000 ember, és még azokon kívül is nagyon sokan. Tehát közel 100 000 ember volt Budapesten, hogyha egy ilyen átlagos 1000 eurós költéssel számolunk, már pedig szállással, helyi utazással, vendéglátóipari egységekkel, azt gondolom, hogy a szám ez átlagban bőven kijön, nyilván nagy szórással a pontos értékekben. Akkor ez ugye 100 millió euró, akkor pedig ez a több 10 milliárd forint, ez már is megvan. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy az előrejelzés, én most ugye csak nagyon nagy vonalakban mondtam ezt el, de az előrejelzés ebből a szempontból pontos volt, és látva azt, hogy tényleg milyen tömeg érkezett, ugye itt most elég, ha csak arra gondolunk, hogy ami eddig a budapesti repülőtérnek az átlagos forgalma volt, azt a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap minden egyes nap magasan megdöntötte a repülőgépek leszállása, felszállása tekintetében. Tehát ebből is látszik, hogy tényleg olyan mértékű, koncentrált vendéglátóipari forgalom volt itt Magyarországon, ami soha. Tehát itt most volt olyan, ugye, amikor 2017-ben először rendeztünk úszó világbajnokságot, és az utolsó napjaiban, ami ugye a csúcspontja az eseménynek, éppen akkor volt a Formula 1-es magyar nagydíj is, tehát egyszerre a kettő, még az sem volt ilyen szintű, mint ez az egyetlen labdarúgó mérkőzés, illetve az azt körülvevő napok. Tehát tényleg látszik, hogy ez egy óriási esemény, és ezért is mondom azt, hogy azt gondolom, hogy ezek az előrejelzések, nyilván pontos számokat most még nem látunk, de ezek az előrejelzések egészen biztosan pontosak voltak, hiszen azt látjuk, hogy az, hogy hányan érkeztek, milyen hangulat volt, milyen programok voltak, ezáltal milyen költések valósultak meg, ezek teljesen az előrejelzéseknek megfelelően alakultak.
Távol álljon tőlem, hogy most ebbe a kérdésbe a politikát bármilyen módon is behozzam, és szeretném, hogyha a hallgatók is jól értenék most ezt a kérdést. Ugye Orbán Viktor beszélt arról, hogy tulajdonképpen csak az bánja, hogy nem nagyobb stadiont sikerült építeni, mert hogy ennek a nagyobb stadionnak még nagyobb vonzereje lehetne, vagy még több ilyen eseményt lehetne megrendezni?
Igazság szerint, ha a Bajnokok Ligája döntőt egy ekkora stadionnal megkaptuk, ami egyébként valóban ritka, tehát általában a Puskás Arénánál 10-20 vagy akár még több ezer fővel nagyobb befogadó képességű stadionok szoktak BL döntőt rendezni, tehát ez már önmagában egy sportdiplomáciai bravúr, hogy az UEFA elfogadta a pályázatunkat és megkaptuk. Ennél nagyobb azért már nem nagyon van. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból azt nem korlátozza a Puskás Aréna befogadó képessége, hogy milyen rendezvényeket tudunk vendégül látni, mert ha a Bajnokok Ligája döntő megvolt, annál nagyobb már tényleg nincs. Azt viszont igen nyilván, hogy hányan férnek be a stadionba. Látjuk azt, hogy már egy magyar válogatott mérkőzésen is gyakorlatilag kétszer annyian szeretnének jegyhez jutni, mint ahányan egyébként tényleg elférnek a stadionba. Tehát bőven ott is a nagyobb stadion az működne. Azt gondolom, hogy mindettől függetlenül az egy bölcs dolog volt, amikor a Puskás Arénát tervezték, hogy nem tervezték nagyobbra, mert akkor még tényleg nem lehetett azt látni, hogy ez ilyen jól fog működni, és egyébként a hosszú távú fenntarthatósága azzal, hogy ugye nagyon sok egyéb eseményt is rendez a stadion, az így is nyugodtan mondhatjuk, hogy biztosított, tehát jó ez így, ahogy van. Nyilván persze örülnénk, ha többen beférnénk, de azt gondolom, hogy a Puskás Aréna az tényleg egy nagyon jó projektje a magyar fejlesztéseknek.
No, beszéltem én itt az előbb, vagy érintettem legalábbis az országimás kérdését, hogy mit üzen. Ön hogy látja egyébként, hogy sikerült megvalósítani, vagy lebonyolítani ezt a rendezvényt, vagy eseményt, és hogy ennek a jövőre nézve milyen üzenete van, vagy lehet. Mert azért mégiscsak, például ön említette a vizes VB-t, ugye az annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag azt lehetett elmondani, hogy akkor Magyarország innentől kezdve bármikor képes egy ilyen eseménynek a lebonyolítására.
Valóban, és ez tényleg igaz egyébként, hogy a vizes világbajnokság az egy fordulópont volt ebből a szempontból. Tehát azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ha nincs a 2017-es vizes VB, akkor utána nincs a 2023-as atlétikai VB. Tehát az tényleg egy fordulópont volt ebből a szempontból. Azért nem mondhatjuk azt, hogy ez a bajnokok ligája ilyen szempontból fordulópont, mert már nem nagyon van hova lépni. Tehát tényleg gyakorlatilag... A sokszor emlegetett olimpia lehetne az egyetlen tovább lépés ebből a szempontból, de az, hogy Magyarország ezt meg tudta csinálni, és a visszajelzések szerint nagyon jól meg tudta csinálni, tehát itt bármilyen, akár az UEFA, akár a csapatok, akár bármilyen résztvevők visszajelzéseit nézzük, csak pozitívak, tehát teljesen rendben lement a rendezvény, minden különösebb probléma nélkül, tényleg egy nagyon jó látványos esemény volt. Azt gondolom, hogy ez Magyarországra nézve mindenképpen pozitív, és itt ugye ezt ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy egy napig, vagy 90, vagy éppen 120 percig, mert hosszabbítás volt a meccsen, vagyunk a világ figyelmének középpontjában. A teljes bajnokok ligája szezonban már szeptembertől minden mérkőzésen ott volt a felirat, hogy Road to Budapest. Tehát ha most országi más, városi más szempontból nézzük, akkor ez egy sokkal-sokkal mélyebb hatás volt. Én néztem bajnokok ligája mérkőzést külföldi televíziós csatornán olyan nyelven, amit nem értettem, de néhány percenként mindig megütött a fülemet az, hogy Budapest. Tehát folyamatosan emlegették a kommentátorok, folyamatosan ott volt a bajnokok ligáját követőknek a figyelmében a város. Ez tényleg, most figyelembe veszük, hogy ugye tavaly München rendezett, jövőre Madrid fog rendezni, tehát óriási világvárosok, metropoliszok rendeznek ilyen mérkőzést. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon komoly rang, hogy Budapest ezt megkapta, és ilyen értelemben Budapest és Magyarországra nagyon komoly hosszú távú hatást gyakorol.
No, a kereskedők, vállalkozók, akik valamilyen utómódon részesei voltak ennek az eseménynek, mennyire használták ki ezt a lehetőséget? Most nyilván teljesen el nem ítélendő, vagy el nem ítélhető módon, de hát mindenki találkozott azzal a fotóval talán a közösségi médiában, ami arról volt szó, hogy egy fél literes üdítőt 2200 forintért lehet kapni.
Ez minden ilyen nagy sporteseménynél így van. Valóban én is láttam nagyon sok nagyon sok érdekes megoldást, mondjuk így. Az egészen biztos, hogy az árak azok tényleg az egekbe szoktak. Itt ugye lehetett látni szintén a médiában, hogy mondjuk szállás helyek milyen árakon kelnek el itt a döntő napjaiban, tehát tényleg többszöröse volt a normálnak. Ugyanígy egyébként a vendéglátóipari egységek forgalma is gyakorlatilag itt szinte több havi forgalmat be tudtak hozni ezen a néhány napon. Nagyon jól kihasználták. Tegyük hozzá, hogy én is vettem már labdarúgó mérkőzésen külföldön mondjuk 5 euróért egy fél literes ásványvizet. Tehát még egyszer mondom, ebben semmi extra nincsen, ez a világon mindenhol így van, és aki ilyen eseményre utazik, az ezt bele is kalkulálja. Tehát azért itt nyilván aki járt már ilyen eseményen, az tudja, hogy itt hogyan működnek a dolgok. Aki ezt nem tudja megengedni magának, az hozza otthonról az ásványvizet meg a szendvicset, és megoldja úgy, mert a sportélmény az tényleg mindenkinek fontos, és valahogy mindenki megoldja.
Tényleg fél perc és rövid válaszra maradt időnk. Vizes sportok, atlétika, labdarúgás, most már visszavonhatatlanul ott vagyunk azon a listán, akiket lehet keresni ilyen nagyobb események kapcsán?
Egyértelműen igen, és még azt is kimerem jelenteni, hogy a nagy országok mellett, akik ugye ilyen eseményeket rendszeresen szerveznek, Magyarország talán az, amelyik méretét tekintve messze a legkisebb, de mégis a legmegbízhatóbb és legjobb szervezők között ott van a sportesemény rendezők listáján.
Ó, de jó ilyeneket hallani, hogy mennyit hozott a hazai turizmusnak a BL döntő. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdásszal. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm én is.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 51 perc, és hogyha már az előzőekben jó hírekről beszéltünk, akkor folytassuk jó hírekkel. Zagyvari Herda, Katolikus Karitas országos igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mosolyjal az arcán érkezett. Nyilván van is most ok mosolyra. Részben, mert egy olyan gyermeknap után van ugye a Katolikus Karitas, ami mindenféleképpen több, mint segítség. Például az ott élő gyermekeknek, illetve hát erre az örömre okot ad az is, hogy május 30-án Bodajkon a segélyszervezet alapításának 95. az új alakulásának pedig 35. évfordulóját ünnepelték, vagy emlékeztek erre a dátumra. Kezdjük akkor ezzel, hogyan zajlott a hétvége?
Igen, egy sűrű hétvégén vagyunk tovább, de nagyon örömteli volt. Elsősorban nyilvánvalóan a gyermeknap, ez egy nagyon fontos dolog volt számunkra, hiszen a gyermekek ügye a Caritas számára is kiemelt, és országszerte több helyen is zajlottak ilyen programok, mind a felzárkóztató program, mind az önkéntes csoportok szerveztek ilyet, de kiemelt volt közülük az, hogy az orvosmisszió Nagy Dobronyba ment, és egy ilyen gyermeknapi szűrést indított, ahol a szűrővizsgálatok mellett fogászati, ortopédiai, szemészeti szűrővizsgálatok mellett megajándékozták a gyermekeket játékokkal, édességekkel, és egy ilyen kis közös programot töltöttek el együtt. Ez is nagyon fontos számunkra, hogy a személyesség megjelenjen az aktív munkánkban. Nem csak valamit végzünk, valami szolgáltatást nyújtunk, hanem szeretettel ott tudjunk lenni a gyermekek és a ránk bízottak mellett.
Most csak azért, hogy a hallgatók is jól lássák, vagy érzékeljék ennek a jelentőségét, nyilván mindig, hogyha gyermek otthonról beszélünk, akkor az embernek a szíve az egy kicsit összeugrik, vagy elérzékenyül, de hogy az otthonba egész Kárpátaljáról érkeznek, ugye a gyerekek köztük fogyatékossággal élők és súlyos traumákat hordozók is, tehát hogy nekik mit jelent az, hogy akár egy orvosmisszió ellátogat, vagy hát nyilván gyermeknap kapcsán ajándékot is vittek a gyerekeknek.
Nagyon sokat jelent, és ugye ebben a gyermekotthonban is már több alkalommal jártunk, mi a segélyszervezetként is, az orvosmissziós csapat is, és minden alkalommal egy külön öröm ott lenni, hiszen látjuk, hogy milyen sok reményt vigaszt nyújt a gyermekek számára is. Most is 170 gyermek vett részt a szűrésen, de ez még egyszer mondom, nem csak egy szűrés volt számukra, hanem egy közösségi együttlét, ahol érzik azt, hogy velük vagyunk, nincsenek egyedül.
Milyen szűrésekkel érkeztek? Mire volt szükségük a gyerekeknek?
Általában mindig az orvosmissziós csapat több szűrésre érkezik, a fő irány az az ortopédiai, szemészeti, fogászati, de mindig van belgyógyászati vizsgálat is.
És milyen az egészségi állapot a Nagy Dobrony gyerekeknek?
Hát azt gondolom, talán egy nagyon egyszerű adat jól mutatja ezt, hiszen csupán ezen az alkalmon több mint 30 szemüveget írtak fel a szemészorvosok, ami most derült ki, hogy szükség van erre, és a következő alkalommal ezt mi vinni is fogjuk a gyermekek számára.
Na, folytassuk a beszélgetést, bő 2 percünk maradt a szeretet szolgálatának ünnepével, és ezzel a 95, illetve 35 évvel, amiről már beszéltünk az előzőekben.
Igen, nagyon fontos számunkra a múlt is, és a jövő is, és ez a kettő együtt volt ezen a rendezvényen, hiszen egyszerre volt egy megemlékezés, hiszen pont 35 évvel ezelőtt június elején jegyezték be a Caritast, amikor újjászerveződött, hiszen a korábban indított Caritas mozgalmat, hálózatot a kommunista államhatalom megszüntette, és 1991-ben indult újjá, de jelenti a jövőt az is, hogy egy közösség is vagyunk, nem csak egy segélyszervezet, hiszen több mint 800-an érkeztek az ország minden tájáról, önkéntesek, munkatársak, szakemberek, Caritas hálózatából, egészen Nyíregyházától, Szombathelyig, Vásztól, Szegedig, mindenhonnan, és csodálatos volt együtt lenni és együtt ünnepelni.
Nyilván nem az elmúlt 90, de most mondjuk, hogyha 35 évet nézzük, és pláne az elmúlt évek traumákkal terhelt időszakait és nehézségekkel terhelt időszakait, akkor hogy látja, hogy mennyire könnyű vagy éppen nehéz megszólítani a lakosságot, felhívni a figyelmet a segítségre?
Ez ugye az egész Caritas történelme során mindig változó volt, hiszen volt itt minden tényleg az elmúlt évszázadban, és mindig tudott valahogy reagálni a segélyszervezet. Most is erre igyekszünk módot találni, hogy, és ez a mi feladatunk, hogy minden nehézségennél megtaláljuk azt az utat, hogy együtt tudjunk működni minél több mindenkivel, vállalatokkal, magánszemélyekkel, döntéshozókkal, és igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból is.
Zagyvari Hád, a Katolikus Caritas országos igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött, és további eredményes munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
A stúdióba pedig már megérkezett Horváth Szilárd, mert hogy hamarosan kezdődik a délelőtt. Mivel várjátok a nézőket? Nézőket, hallgatókat, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és neked is. ADHD-ról beszélgetünk először majd, és pedig azzal a szemüveggel, hogy megpróbáljuk elmondani a nagyszülőknek és a szülőknek, hogy miként tudnak ilyenkor jól segíteni a gyerekeiknek és az unokáiknak. Ezzel van talán a legnagyobb probléma, hogy nem ismerjük, hogy hogy álljunk hozzá, és ami ismeretlen, és nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ott bizony könnyen tudunk tévedni, vagy könnyen tudunk kevésbé határozott lenni. Ebben próbálunk most tanácsokat adni.
Ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ugye az ők is agyuk teljesen másképp működik. Ők valahogy másképp vannak húzalózva, hogyha szabad ezt mondani, tehát hogy nekik nagyon meg kell érteni azt, hogy éppen mit szeretnének, vagy mit miért nem tesznek meg.
Igen, na hát ez lesz az első, amivel foglalkozunk, aztán utána pedig megpróbáljuk egy kicsit megnézni, hogy a természet hiányt a városban miként tudjuk enyhíteni, és ellátogatunk az állatkertben is, és megnézzük, hogy az állatok mit tudnak nekünk segíteni a mindennapi életünk jobb átételében. Itt lesz velünk Hang Zoltán is, az állatkert szóvivője. És aztán utána pedig foglalkozunk majd azzal, hogy hát ugye érkezik a nyári szünet, és elkezdenek dolgozni a gyerekek, a zseppénzről beszélgetünk egy kicsit, meg a nyári munkáról, hogy hogy tudjuk azt hasznosan jól beállítani a gyerekeink nevelésébe, a gazdálkodásnak a különböző módozatait. És aztán utána pedig a társasházkezelőkkel szembeni elvárásokról beszélünk, mert ezek változnak, és a digitalizáció is sok mindent megváltozott, jogszabályokról is érdemes beszélni, szóval ezzel is foglalkozunk majd.
9 óra után tehát délelőtt Horváth Szilárd várja majd önöket, én pedig valamennyi munkatársam, Pillinger Marianna, Sie Gábor és Pap János nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap reggel 6 órakor ismét lesz Jó reggelt Magyarország. Szép napot, minden jót kívánok, Csete Beátát hallották.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Greg Samárta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.